Kéri Katalin, egyetemes neveléstörténet és történeti, neveléstudományi komparatisztika. Motto, a világ nevelési fejlődése a nemzeti nevelési örökségek szövedéke. Salimova Dodde, előszó. A Pécsi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézetében az 1990-es évek közepe óta a nevelés és művelődés történet kutatásának, tanításának egyik határozott irányaként van jelen az egyetemes neveléstörténet kereteinek tágítása, a széleskörű európai és az Európán kívüli területekre is kiterjesztett történeti vizsgálódás, a kultúrközi kapcsolatokra érzékeny szemléleti mód. Ez, a népek és földrészek, vallások és civilizációk közötti művelődési és tudományos kapcsolatok jellemzőire figyelő, összehasonlító és hatásvizsgálati szempontokat is érvényesítő kutatási, vizsgálódási irány logikusan következik korunk problémáiból, és fontos kapaszkodót jelenthet a leendő pedagógusok sikeres oktató-nevelő munkájához. A magyar oktatásügy célkitűzéseit megfogalmazó dokumentumok ugyanis ezt a fajta látásmódot ösztönzik. A nemzeti alaptantervben ez áll, a tanulók ismerjék meg az egyetemes emberi kultúra legjellemzőbb, legnagyobb hatású eredményeit. Legyenek nyitottak, megértők a különböző szokások, életmódok, kultúrák, vallások, a másság iránt, becsüljék meg ezeket. NAT, 1995. Az Európán kívüli népek neveléstörténetének behatóbb megismerésére egyrészt speciál kollégium keretében nyílik lehetőség, másrészt a nevelés és művelődés történet egyes korszakainak jellemzése során, például az ókori keletállam alakulatainak nevelésügye, a középkori Európa keresztény zsidó-muszlim kultúrája, kulturális találkozások és kölcsönhatások a földrajzi felfedezések időszakában, a reformpedagógiai irányzatok és hatásuk Európában és Európán kívül. Az egyetemes neveléstörténet ezen irányának kibontása az elért eredmények ellenére is még hosszú, sok munkát igénylő folyamat, melynek csak részben vannak kidolgozott módszertani forrástani kapaszkodói. Bevezetés. A neveléstörténet a történettudománnyal összevetve fiatal tudományág. Kialakulása alapvetően a 19. századra tehető, bár természetesen voltak korábbi próbálkozások a nevelési múlt valamely részletének feltárására, bemutatására. A neveléstörténet szűkebb értelemben vett tárgya a kultúra közvetítés intézményesült formáinak történeti vizsgálata, a tágabb értelmű megközelítés szerint viszont ez a tudományterület a nevelés és oktatás valamennyi szinterével és típusával, minden formális és informális szint históriájával foglalkozik, és azt is vizsgálja, milyen hatást gyakorolt a nevelés az egyes emberekre vagy közösségekre. Brickman, 1978. A neveléstörténet az elmúlt két évszázadban merítve a történettudomány irányzatainak változásaiból, támaszkodva a pedagógia valóságának, problémáinak alakulására és szoros kapcsolatban a neveléstudományokkal sokat formálódott tematikáját, kutatási forrásbázisát és módszertani repertoárját illetően. A vizsgálódások az elmúlt évtizedekben kiterjedtek valamennyi korszakra és országra, és a diakrón kutatások mellett, gyakran azokkal összefonódva napjainkban mind jobban kiteljesednek a szinkron feltárások, témaközelítések. Gabriel Compaoré már 1886-ban kifejtette mindezt, leírva, hogy a neveléstörténeti kutatásoknak ki kell terjedniük az emberiség teljes szellemi és morális kultúrtörténetére, minden időszakra és népre. Compaoré, 1886, a neveléstörténetet illető változások vonatkoznak az egyetemes neveléstörténet, azon belül az Európán kívüli népek nevelési múltjának, felfogására is, amely ugyan különböző mértékben és hangsúlyokkal mindig jelen volt a neveléstörténetírásban, de kereteinek, tartalmának értelmezése történetfilozófia és történelem szemlélet függő volt. Az alábbiakban áttekintjük azt, hogy mely történetírói irányzatok gyakoroltak leginkább befolyást az egyetemes neveléstörténet felfogására. Történetírói irányzatok a 19-től 20. században. Igges összefoglalása alapján, Igges, 2055-től 57-ig, a 19. század közepétől a 20. század közepéig uralkodott a történelemírásban és történelemkutatásban az a történeti módszer, amely lényegét a források kritikai vizsgálatában látta. A történelem tudományos jellegét maga a módszertan adta. A kutatók előtérbe helyezték, előnyben részesítették az írott forrásokat, főként a hivatalos, levéltárban, irattárban őrzött iratokat. Ezek a források feltárták a politikai döntéshozó helyzetben lévő, többnyire férfi történelmi szereplők szándékait. Igges, 2055. A II. Világháborút követően a történetkutatásban és történetírásban egyre fontosabb szerepet játszottak a társadalomtudományi megközelítések, az U.N. Társadalomtudományi történetírás különböző formái alakultak ki, például az amerikai, New History, a francia Anna Lesch folyóirat körül szerveződő történész generációk, a németországi Weberi történetírás, a szovjet típusú marxizmus-leninizmus és a nyugati típusú neomarxizmus. Ehhez kapcsolódtak a gazdasági demográfiai típusú és a kvantitatív elemzéseken nyugvó irányzatok is. A 20. század második felétől bontakozott ki, mintegy a társadalomtudományi modellekre adott válaszként, a múlt kulturalista megközelítése. Ez olyan történetírásra támaszt igényt, amely a lakosság széles tömegei felé fordul, nem követi a történelem lineáris folyamatként való felfogását, és, legalábbis elméletben, a nyugatra való fixálódástól a nem nyugati társadalmak és kultúrák felé fordul, igaz, 2005-56, amelyek önmagukban is értékesek és figyelemre méltóak. A gazdasági politikai fókuszálás helyett ez a fajta történetírás a kulturális, vallási, ideológiai, művelődésügyi és a többi tényezőket vizsgálja. Megjegyzendő, hogy az irányzatot mások másként nevezik, például Manning, tudományos kulturális, módszernek hívja ugyanezt, Manning, 2003, Conrad pedig, történelmi kultúra tudománynak, Conrad, 2005-65. A kulturalista megközelítés keretei között újra értelmezhető maga az egyetemes neveléstörténet is, és ennek művelése esetén szintén lényeges a régiók, népek és kontinensek közötti kulturális, politikai és gazdasági kapcsolatok korábban feltárt jellemzőinek átértékelése. Wolf a fentebb idézett Iggers gondolataihoz hasonlóan úgy fogalmazott, hogy ennek az újragondolásnak túl kell lépnie a nyugati történelem ábrázolásának hagyományos módszerein, és tekintetbe kell vennie azt, hogy ebben a világméretű folyamatban együttesen vettek részt nyugati és nem nyugati népek. Wolf, 1995-9, éppen ezért fogalmazott úgy, hogy az elemző történetírás nem bontakozhat ki egyetlen kultúra, nemzet, egyetlen kulturális area, sőt, egyetlen kontinens tanulmányozásával sem, és az emberi világ egy sokdimenziós világ, egymással összefüggő folyamatok totalitása, és a valóságot hamisítják meg azok a vizsgálódások, amelyek ezt a totalitást feldarabolják, majd képtelenek azt újra összeállítani. Wolf, 1995-9-15. A kulturalista, és ezzel összefüggő komparatív szemléletmód az utóbbi évtizedek történetírásában tehát egyre inkább tért hódító irányzat. Korunkra nyilvánvalóvá vált, hogy a történelem globális áttekintése iránti igény számos kutatóra jelentős hatást gyakorol. Ők azok, akik például 1990 óta működtetik a Journal of World History című folyóiratot, és előkészületben van a Journal of Global History című tudományos lap létrehozása is. Ugyanakkor vitathatatlan, hogy sok még a megoldandó terminológiai és módszertani kérdés az eféle történészi vizsgálódásmód hátterében. A komparatív kutatásoknál például világosan meg kell fogalmazni, hogy mely történelmi jelenségeket és milyen metódussal kívánunk összehasonlítani. Igaz, 2005-57. Az ilyen jellegű kutatásoknál rendkívül ilyen fontos a széles körű nyelvtudás, az interdisziplináris és multiperspektívikus látásmód, a kutatói együttműködés is. Legoff szerint a történelmi vizsgálódásoknak ma az a legfontosabb feladata, hogy új kapcsolatokat kell kiépíteni ők a társadalomtudományokkal, azaz egy olyan történeti antropológiára van szükség, amely egybefogja a történelmet, a szociológiát és az antropológiát, amely bemutatja és minden szinten magyarázza a különböző társadalmak időbeni változásait. A történetírásnak fel kell találni a saját, szintetizált tárgyát. Ezt kísérnie kell a szemantikai megújulásnak is, mely tisztázza, pontosítja a kifejezéseket és a kutatás során használt kategóriákat. A források tanulmányozása vonatkozásában túl kell lépni a szövegeken, dokumentummá kell minősíteni például a képeket, a régészeti leleteket és magát a tájat. Ő is azt hangsúlyozza, hogy fejlődnie kell az összehasonlító történetírásnak, el kell szakadni a nyugat egyoldalú tanulmányozásától, és fel kell tárni a látens történelmi struktúrákat. Legoff, 2001-3-4. Globális történelem és összehasonlító történeti módszer. A globális látásmód igényével fellépő történetírói munkákra Iggers szerint nem csupán az újabb időkben találhatunk példákat. A nagy földrajzi felfedezések időszakától kezdve Európa folyamatosan szembesült azzal, hogy a kontinens területén kívül milyen nagyszámú és változatos kultúrájú nép, népcsoport él, és ez hatott az európai múlt felfogásra is. 1736-ban készült el egy angol történéscsoport közös munkájaként az az átfogó világtörténet, amelynek háttérmunkálatait éppen a földrajzi tudás jelentős gyarapodása tette lehetővé Universal History from the Earliest Accounts of the Method of Present címmel. Ebben Európán kívül Ázsia, Afrika és Amerika történetének bemutatása is helyet kapott. Iges, 2005-ben. 17. A 19. században a nemzeti ébredés és a birodalmi terjeszkedés, a gyarmatosítás időszakában ez a látómező jelentősen szűkült, és ez többek között hatással volt az akkoriban születő neveléstörténet tematikájának, értelmezési kereteinek alakulására is. A történészek többsége ebben az időszakban a nem nyugati világhoz az európai dominancia nézőpontjával közelített. Iges megfogalmazásában, az a szemlélet, amely Európát, azaz Nyugat- és Közép-Európát, később pedig Észak-Amerikát is tekintette a civilizáció csúcsának, nagyjából kizárta, hogy a világ többi részét komolyan vegyék. De jórészt még az európai perspektíva is hiányzott, mivel a történettudomány leginkább az adott nemzetállamra fókuszált. Mindez nem csak az új nacionalizmust tükrözte, de azt is, hogy a kutatók leginkább levéltári forrásokra támaszkodtak, ami megnehezítette a nemzeti határokon, pláne Európa és Amerika keretein való túllépést. A levéltárak állami dokumentumaihoz való ragaszkodás ezen kívül a tágabb társadalmi és kulturális összefüggések elhanyagolásához vezetett. Iges, 2005-ben. 17. A neveléstörténeti kutatásokra is hosszú időn keresztül egyértelműen hatást gyakorló gondolkodásmód, miként már jeleztük, az utóbbi időben jelentősen változott. A neveléstörténetírás azonban hazánkban ezt alig követte, ami annál is inkább meglepő, mivel vannak az eféle szemléletmódnak külföldi előzmények mellett hazai gyökerei is, ráadásul maga az összehasonlító pedagógia szintén fontos módszertani és fogalmi apparátussal járulhat hozzá egy térben és időben kitágított történeti vizsgálódáshoz. Az összehasonlító neveléstudomány. Strieber gondolatát részben megfordítva, mely szerint az összehasonlító pedagógia közvetlen előzménye, illetve mai legfontosabb társtudománya a nevelés és oktatás kultúrtörténete, idézi, Kárpáti, 2002. 11. hó, könnyen belátható, hogy a nevelés történet, különösen annak egyetemes felfogása sokat merített a tudományos módszerként értelmezett összehasonlító pedagógiából. Nagyon fontos kiinduló pont lehet például az a szemléleti mód, amelyet Adler már 1900-ban megfogalmazott, egyetlen oktatási rendszer sem érthető meg úgy, ha társadalmi, gazdasági, szociális és egyéb környezetéből kiragadva vizsgáljuk, ezért átfogó tájékozódásra van szükség. Schadler, 1979, napjainkban mindinkább megerősödik az az irányzat, amely a nevelést, az iskolai munkát összességében, a pedagógiai tevékenységeket kulturális jelenségként értelmezi, és azokat a lehető legteljesebb módon, a korábbiaknál komplexebb és reálisabb formában igyekszik megragadni, Gordon Győri, 2004. A 65. mintegy újjáértelmezve, kiteljesítve a schadleri gondolatokat. Mindez történeti keretek között, a neveléstörténet kutatása során is érvényre jut, hiszen a nevelés egyetemes múltja, a kultúrközi kapcsolatok és az egyes korszakokra, helyszínekre jellemző jelenségek is érthetőbbé, világosabbá válnak, egyáltalán előtűnnek. Az eféle szemléleti módnak köszönhetően. Ez azonban nem kis kihívást jelent a neveléstörténet művelői számára, hiszen új forráscsoportokat, forrásvizsgálati módszereket kell beemelni a kutatásokba, eddigi, nem ritkán széles körben elterjedt, kijelentéseket kell átértékelni, esetenként cáfolni, és jelentős erőfeszítésekre, kutatói együttműködésekre van szükség az átfogó, összehasonlító látásmódot kívánó vizsgálódások végigviteléhez. Nehezíti a helyzetet az a hasadás, mely a kulturális összehasonlító neveléstudományon belül keletkezett, de az egyetemes neveléstörténet művelésére is hatást gyakorolt, amely a kultúrközi, cross-kultúrral, és a kulturális, cross-kultúrral, irányvonal között ment végbe. Nguyen Lu, 2003. A kultúrközi megközelítés a pedagógiai jelenségek mögött univerzális, a világ különböző korszakaiban és helyszínein egyetemes, ám a helyi különbözőségekből következően másként manifesztálódó jelenségeket feltételez. Ez a megközelítés a specifikumokból megérthető egyetemest keresi és értelmezi. A kulturális megközelítés viszont azt tartja, hogy az egymástól különböző pedagógiai jelenségek, az egymástól soha és semmilyen fázisában nem szétválasztható specifikus kultúra és pszichéi alakulás manifestációi, és mint ilyenek, mások és mások, vagyis különböznek egymástól, Gordon Győri, 2004-ben. 68. Napjainkban az összehasonlító pedagógia területén egyrészt a kultúrközi és kulturalista, másrészt, más megközelítésben a holisztikus és a szisztematikus szemléleti mód viaskodik, mindezzel párhuzamosan és szoros összefüggésben a történetírói irányzatok új iskoláira is támaszkodva az egyetemes nevelés történet kutatásában is nagy szemléletváltás zajlik. Bár az egyetemes neveléstörténet bemutatása esetében a leíró jellegű országtanulmányok és az egyes neveléstudományi gondolkodók életművét több-kevesebb történeti háttérrel feltáró művek még mindig dominálnak, a problémacentrikus, folyamatelemzéseken nyugvó, a kulturális kölcsönhatásokat, kultúrközi hasadásokat fürkésző, hatásvizsgálatokkal operáló kutatások hazánkban csak úgy, mint külföldön egyre jobban előtérbe kerülnek. Egyetemes neveléstörténet külföldön. A 21. század elején szükség van arra, hogy bolygónk gazdasági, politikai, ökológiai, társadalmi és egyéb problémáit ne csupán helyi szinten ismerjük és kezeljük, hanem rendelkezzünk az ezeket illető átfogó szemlélettel. Az egyes népeknek, országoknak és kontinenseknek közös erőfeszítéseket is kell tenniük az emberi civilizáció jövője, túlélése érdekében. Szükség van tehát az erők, az ismeretek egyesítésére, és ennek előmozdításához arra is, hogy minél többet tudjunk meg másokról, a másikról. Egy átfogó és kontinensek felett átívelő szemléleti egyében íródott egyetemes neveléstörténeti kézikönyv szerzői előszavukban azt fogalmazták meg, hogy fentiek miatt napjainkban is kiemelt fontosságú az ifjúság nevelése, ám a diákoknak nem elegendő olyan életvezetési tanácsokat átadni, mint békében másokkal. Vagy, fogadd el mások kultúráját. Hanem mindennek az előmozdításához mindennapi, folyamatos építkezés szükséges. A modern szemléletű, globusszintű neveléstörténet kedvező módon alakíthatja a tudományos szemléletet és a multiperspektívikus látásmódot, a saját hazánk és más országok népei iránti attitűdöt. Salimova Dodde, 2012. hó, a valóban egyetemes neveléstörténet művelése ugyanis segít közös szellemi kapcsolódásokat, összekötő kulturális elemeket keresni különböző népek között, rámutatva ugyanakkor az egyediségekre, amelyek mind-mind az emberiség nevelési múltjának, nevelési örökségének a részei. Konkrét, a közelmúltban keletkezett szakirodalmi munkákkal is alátámasztható, hogy az átfogó, globusszintű, kulturalista alapokon álló egyetemes neveléstörténeti vizsgálódásokra többféle metódus, szemléleti mód is kínálkozik. Az egyik lehetőség az, amit a Salimova és Dodde által szerkesztett mű is követ, hogy különböző országok nevelési múltját áttekintik, megteremtve ezzel a későbbi összevetés alapját. Jól lehet, üdvözlendő minden ilyesfajta kezdeményezés, törekvés, ahhoz, hogy az egyetemes neveléstörténet minél teljesebben kibontakozzon, és megteremtődjön az összevetésekhez szükséges alap, nélkülözhetetlen bizonyos fogalmi értelmezési keretek kidolgozása. Az eféle áttekintés kétségtelen előnye, hogy a korábbinál tágabb rálátást ad különböző kultúrákra, és elősegíti, elmélyíti a világ eltérő részeiből származó kutatók együttműködését, reflektorfénybe állítja a neveléstörténet nemzetközi szinten korábban nem ismert részleteit, segít rávilágítani az országok közötti hasonlóságokra és egyediségekre, különleges nevelési jelenségekre. Mindezzel hozzájárulhat a globális etika kialakulásához, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiteljesedéséhez, végső soron gyengítheti, gátolhatja az előítéletek, a hibás sztereotípiák, a sovinizmus, a fajgyűlölet kialakulását. Ugyanakkor az ilyen típusú, egyetemes, neveléstörténeti áttekintéseknek számos olyan hibája, hiányossága is van, ami az értelmezési keretek, fogalmak meghatározásának nehézkességéből következik, hiszen a kötetek szerkesztői, az egyes ország bemutatásokat végzők saját fogalomhasználatukból, saját történészi, neveléstudományi, filozófiai és a többi ismereteikből indulnak ki, amit tovább bonyolít az a tény, hogy kultúránként mennyire eltérő lehet a múlt korszakolása. A történeti időfelfogása. Az egyes országok neveléstörténetét bemutató egyetemes neveléstörténeti munkák hiányossága továbbá az, hogy sohasem képesek megjeleníteni az emberiség nevelési múltjának egészét, mert ez még akkor sem teljesülne, ha valamennyi ország jellemzése helyet kapna az eféle átfogó művekben, hiszen ez óhatatlanul elmosná az egyes népcsoportok, több államban jelenlévő, esetleg önálló állami alakulattal nem rendelkező, nemzetek múltjának a jellemzőjét. Egy másik fontos, az egyetemes neveléstörténetet különálló országok nevelésügyi históriájaként bemutató könyveket jellemző hiányosság még az, hogy a kultúrközi, országhatárok felett átívelő művelődési nevelési kapcsolatok szinte teljesen háttérben maradnak. Márpedig a tág keretek között értelmezett egyetemes neveléstörténet egyik legfontosabb célja éppen az, hogy a kultúrák közötti kapcsolatokra és a köztük lévő hasadásvonalakra rámutasson. Az egyetemes neveléstörténet megközelítésének másik módja az, hogy a világ különböző területeiről válogatva a pedagógia történet jeles képviselőjének életművét gyűjtik egy csoportba. Az utóbbi évtizedben például a francia kiadókra jellemző ez a szerkesztési mód, mely nagyon hasznos lehet abból a szempontból, hogy a korábban megszokottnál átfogóbb képet ad a pedagógiai gondolkodás, a nevelés filozófia történetéről, részben rávilágít arra is, hogy a pedagógiai gondolatok, iskolai programok hogyan vándoroltak térben és időben a történelem során. Az ilyen monumentális összefoglalások nagyszerű kiinduló pontok lehetnek a hatásvizsgálatok tágabb körű kibontásához, magának a gondolkodástörténetnek az árnyaltabb megértéséhez. Ugyanakkor az egyes országok neveléstörténetét egymás mellé illesztő kézikönyvekhez hasonlóan, a legszélesebb merítéssel dolgozó, az egyes pedagógiai gondolkodók életművét bemutató összeállítások is mindig hiányosak lesznek. Ebben az esetben is fennáll a válogatás szubjektivitásának problémája, a legutóbbi, monumentális, az UNESCO által támogatott 4 kötetes pedagógiai összképcsarnokban a magyarországi nevelés történetéből például Trefort Ágoston és Ötvös József bemutatása kapott helyet, ami ugyan önmagában örvendetes, ám elgondolkodtató is, ha más, a kötetben helyet nem kapott egykori kiválóságainkra gondolunk, akár csak az oktatáspolitika szereplői közül, Morsi, 1995. Az említett hiányosságok, problémák, értelmezési nehézségek ellenére a különböző, európai és más kontinensen lévő, országok neveléstörténetét bemutató könyvek és az egyes népek múltjával felidézett pedagógiai gondolkodók, iskolateremtők életművét összefoglaló válogatások nagyon fontos lépéseket jelenthetnek a jelenleginél teljesebb egyetemes neveléstörténet műveléséhez. Ahhoz, hogy ez ne csupán utopisztikus és kevés haszonnal kecsegtető vállalkozás legyen, sok-sok szempontot, módszertani és tartalmi kérdést kell végig gondolniuk a világnevelés történészeinek, kutatócsoportjainak, tudományos szervezeteinek. Az alábbiakban 2 adalékkal kívánunk ehhez hozzájárulni. Röviden, 1-2 jellemző példa felidézésével áttekintjük azt, hogy a magyarországi nevelés történetírásban hogyan jelent meg és milyen szemléleti módot jelenített meg az egyetemes nevelés történet a 19-től 20. század fordulóján. Másrészt szempontokat fogalmazunk az egyetemes nevelés történet jelenleginél teljesebb kibontakoztatásához, kutatásához és tanulásához. Egyetemes nevelés történet a hazai nevelés történetírásban. Korunk tehát felveti a széles kitekintésű, hazánk értékeinek megismerése és megűrzése mellett más népekre és kultúrákra is figyelő nevelés történet művelését. Eddigi ismereteink és vizsgálódásaink egyértelműen azt bizonyítják, hogy országunkban már a 19. században íródtak olyan művek, amelyekben szó esett Európán kívüli területekről. Ez az igény tehát nem teljesen új, nem hagyományok nélkül való. Az 1800-as években magyar nyelven kiadott neveléstörténeti tankönyvek és a nevelés múltját is felvillantó kézikönyvek azonban természetszerűleg nem a mai, a kulturalista történettudományi módszeren és összehasonlító pedagógiai törekvéseken nyugvó, globális szemléleten alapultak. Kisáron, Rubic Ágost vagy Fimádz Jernő és mások számára ugyanis hasonlóan más európai, köztük a korabeli hazai nevelés történetírásra nagy hatást gyakoroló német szerzőkhöz más kontinensek népeinek kultúrája főként csak abból a szempontból volt érdekes, hogy azok hogyan hatottak az európai civilizáció fejlődésére, mennyiben tekinthetők a kereszténység előzményének. Szempontjukból meghatározó volt a nem keresztény és keresztény nevelés jellemzőinek egymáshoz képest való bemutatása, ahol is a nem keresztény népek nevelési múltja a fejlődés alacsonyabb szintjét képviselte. A korabeli történelem felfogás szerint több hazai szerző is vallotta, hogy az ókori keleti népek a civilizáció gyermekkorát jelentik, és könnyedén mosták egybe a kínai, indiai, perzsa vagy egyiptomi nevelés valóságban nagyon is eltérő jellemzőit. Ezek az Európa periférikus félperiférikus területeit, illetve a kontinensünkön kívül létező kultúrákat is bemutató művekben bár a legtöbb esetben nem csupán az ókori időszak kulturális sokszínűségét villantották fel, hanem a későbbi korok európaitól eltérő nevelési eszményeire és gyakorlatára is rámutattak abszolút túlsúlyban volt, miként gyakran mai művekben is, a régmúlt, a kereszténység kialakulását megelőző időszakok tárgyalása. A középkor és újkor vonatkozásában többnyire csak a muszlimok, a zsidóság és, esetleg, Észak-Amerika nevelésügyéről olvashatunk. Az első magyar nyelvű neveléstörténeti könyvek szerzői nagy mértékben merítettek német kortársaik munkáiból és természetesen egymástól is. Jelen tanulmány keretei között nem célunk az e témával kapcsolatos részletes elemzések és hatásvizsgálatok bemutatása, csupán egy-két, az egyetemes neveléstörténet miben létével kapcsolatban megfogalmazott jellegzetes gondolatot és felfogást szeretnénk felidézni. Klasszikusnak számító, 1874-ben megjelent, a Nevelés történelme című háromkötetes munkájában Lubricz Ágost például máig érvényes módon az alábbi gondolatokat fogalmazta meg. A nevelés történelmének az a feladata, hogy mutassa ki, miképp fogták föl különböző időben a népek a nevelés eszméjét és mennyire közelítették azt meg a gyakorlatban, micsoda műveltségi eszményt jeleltek ki egyes gondolkodó fejek népük elé, vagyis miképp fogták föl a nevelés lényegét és célját. A nevelés történelmének ezen feladatából nem nehéz belátni, hogy a szoros összefüggésben van az egyetemes, különösen a művelődési történelemmel. A nevelés történelmét ugyanis lehetetlen megírni anélkül, hogy az egyes népek viszontagságait ne ismerjük. A nevelés történelmét csak is a világtörténelemmel való összefüggésében láthatni világosan. Lubricz, 1874. első 1-től második. Lubricz műve első kötetében tárgyalta az érzékiség fokán álló népek nevelés történetét, valamint röviden bemutatta az ókori kínai, indiai, perzsa, egyiptomi és zsidó nevelés múltjának jellemzőit, és német forrásaira hivatkozva utalt más népekre is, Szcvarz és Wolfajta babiloniak, medusok és más nemzetek, és Sramerrel együtt a pohaniciek és kartagóiak neveléséről is szólanak, de bár elég terjedelmesen, mégis az egészből csak azt tudjuk meg, amit a nélkül is tudhatunk. Hogy a népek műveltség állapotából arra következtethetünk, miszerint náluk sem hiányzott a nevelés. Ami adatokat némelyek felhoznak, azok ismeretlen forrásból folytak, a szithák pedig a barbár népekhez tartoznak. Lubricz, 1874. első 40. Nem csupán a szöveg tartalmából, de terjedelméből is kitűnik, hogy Lubricz azokra az ókori kultúrákra fordított nagyobb figyelmet, amelyeket az európai, keresztény, civilizáció gyökereinek tartott. Műve 390 oldalas első kötetében így 3-tól 3 oldal tesz ki a természeti népekről és a perzsákról szóló rész, ez 0,8%-a a teljes szövegnek, 10-től 10 oldalt, 2,6%, a kínaiak, indiaiak és egyiptomiak nevelése is 33,8% oldalt Izrael népének ókori nevelés története, míg 167 oldal, 43%, a régi görög és 147 oldal, 37,7%. Az ókori római nevelés bemutatása. A fennmaradó részt a 6 oldalas bevezetés adja. A mű második kötetében a diakron módon végigvitt témakifejtés során már csak a középkori iszlám nevelés ügyére vonatkozó utalásokat találhatunk. A 647 oldalas vaskos könyv 13 lapján, 2%, a következő, 480 oldalas harmadik kötetben pedig, Észak-Amerikáról, esik szó, 7 oldalnyi, 1,5% terjedelemben. Kora azon történet filozófiai gondolatához csatlakozva, hogy az emberiség, csak úgy, mint az egyes emberek, különböző életszakaszokat, én meg, illetve hogy különböző civilizációk más-más életkort testesítenek meg, Lubricz hegyes területek kultúrájáról helyenként csomás összegzést is adott. Ázsiáról például ezt írta. A kelő nap hazájában az óvilág szellemi napja még nem érte el délpontját, onnan sugaraival szabadon és akadálytalanul tűrhetett volna keresztül és a szellem talaját megvilágíthatta és megtermékenyítette volna. Mivel Ázsia az emberiségnek bölcsőülés gyermekségének szinteréül volt kijelelve, és így népei alacsony fokán maradának a fejlődésnek. Azért ott, valamint általában az élet magasabb érdekeit, ugye nevelést is nem lehetett a maga tisztaságában fölfogni és megállapítani. Lubricz, 1874. első 41. mindezt az egyes népekre vonatkoztatva is kifejtette, ráadásul úgy, hogy civilizációs fejlődési sorrendet állapított meg az egyes ázsiai országok között. Eszerint, gyermeknek tarthatjuk a sínait is, kinek jellege, mint azt nyelve és egész élete mutatja, kicsinyes műkészség, melyen éppönző elszigeteltségénél fogva gyermeki önzéskép tűnik föl. És, első tekintetre úgy tetszhetik, mintha sína műveltsége és ezzel összefüggő nevelése magas fokon állana, ez azonban csalódás. Sína intézményei már harmadik évezrede megkövülve, megmerevedve állanak, lakosai minden polgáriasultságukkal és a tudomány és művészetben tett korábbi haladásukkal sem képesek bizonyos alsó ponton túlmenni, hanem maradnak változatlanul ahonnan sína népét eleve mumiának mondhatni. Ubric, 1874. első 8. és 16. az indiai kultúráról Lubric hasonlóan lekicsinylő véleményt közölt, melynek summázatát így foglalta össze. India, nevelési eszméje, a nemzetiség és a kasztok szűkkeblő korlátai közszorítva, messze van. Még az emberiség legmagasabb céljaitól. Lubric, 1874. első 27. igazán értékes és az emberi kultúra legmagasabb rendű megnyilvánulása Lubric meggyőződése szerint a keresztény vallás, nevelési szempontból pedig a keresztény tanítások követése. Lubric, 1874. első 4. A 19. század végének magyar nevelési irodalmából mindenképpen kiemelendő még Verédi Károly enciklopédiája, amely aránytalanságai, hibái és hiányai mellett is a korszak pedagógiai gondolkodásának érdekes és fontos tükre. Verédi, 1886, ebben hosszabb-rövidebb történeti leírások, utalások, találhatóak az egyiptomi, kínai, indiai, japán, perzsa, muszlim, zsidó, észak-amerikai nevelésről, valamint az adott kor angol, francia, portugál gyarmati területeinek oktatásügyére vonatkozó kitekintések is helyet kaptak a kötetben, például Fokváros, Algír, Abesszínia esetében és a többi. Az e témával kapcsolatos szócikkek nagyobb részét a korsokat publikáló szerzője, Ildvégi Benő írta, akinek a neve, monogramja, azonban a legtöbb esetben nem került feltüntetésre a műben. Az enciklopédia a pontos és hiteles ismeretterjesztés szem előtt tartva nagyban merített az Európán kívüli országokat is megjárt magyar utazók, például Asbóth János, Gonziher Ignác, Széchenyi Béla írásaiból. Mindemellett találkozhatunk a szövegben olyan, ma már megmosolyogtató mondatokkal, mint például az alábbi, a morál pedig nagyon hiányzik a japániaknál. Verédi, 1886-480, figyelemre méltó, hogy a kötet mennyire sok európai ország nevelésügyét mutatta be Portugáliától Oroszországig, Bosznia-Hercegovinától Norvégiáig, több esetben történeti bevezetéssel. A 20. század elejének monumentális, máig sokat emlegetett és használt egyetemes neveléstörténeti könyvsorozatának készítőjét, Finázi Ernőt is azon tudósaink között említhetjük, akik figyelmet fordítottak az Európán kívüli népek nevelési múltjának bemutatására is. Elődeihez hasonlóan ókori nevelésről készített kötetében, Finázi, 1906, többek között írt a kínaiakról, indiaiakról, a középkor kapcsán, Finázi, 1914, a zsidókról és muszlimokról. Az első jelentős magyarországi neveléstörténeti munkákban tehát kis-kisebb jobbsúllyal, eltérő terjedelemben, de következetesen szerepelt különböző Európán kívüli népek nevelésügyének bemutatása. A 20. század szakírói, kutatói az utóbbi két évtizedig mindenhez csak igen keveset tud kisebbá tenni, sőt a témakínálat a korábbiakhoz képest gyakran szegényesebbé vált. Napjaink és közeljövőnk fel a 20. a magyar neveléstörténeti irodalom témával kapcsolatos értékeinek felkutatása, összegyűjtése, a historiográfiai jellemzők megértése, hiszen ez fontos kiindulópont lehet a valóban egyetemes nevelés és művelődés történet felé. Szempontok az egyetemes nevelés történet tanulmányozásához. Az európai és Európán kívüli, a kontinensek között átívelő, bonyolult kölcsönhatásban álló, egyetemes, nevelési és művelődési törekvések múltjának tanulmányozásához először is meg kell történnie a legfontosabb szakirodalmak, annotált, számbavételének. Olyan bibliográfiáknak kell készülniük, amelyek nyomtatott és elektronikus formában tájékoztatnak a világ különböző régióit, országait, kultúráit érintő nevelés és művelődés történeti jellegzetességekről. Ezzel párhuzamosan a szakmunkákból merítve fel kell tárni, hogy különböző földrajzi területek népei esetében melyek azok a legfontosabb források, amelyek a nevelés történet vizsgálódási körébe tartoznak. A források körét Legoff, Iges és mások előbbiekben idézett gondolataira támaszkodva széles körben kell értelmezni, messze nem csak a levéltárakban, irattárakban őrzött írott kútfőkről van szó ebben az esetben. Egyes népek, vallások szentiratai, vallásmagyarázó, filozofikus tudományos hagyatéka, kozmológiai, antropológiai elképzeléseinek különböző, akár irodalmi, képzőművészeti, megjelenítése, a szóban hagyományozott gazdag kulturális örökség, az intézményesült nevelés tárgyi emlékei, mind-mind lényegesek a nevelés történet megismeréséhez. Ahhoz, hogy egy adott korszak, terület vagy nép nevelés történetének bemutatása a lehető legteljesebb, ráadásul más területek nevelésügyével összevethető, legyen, szükséges az értelmezési keretek átgondolt kimunkálása. Ehhez több hazai és külföldi szakirodalmi munka nyújt kapaszkodót, azok, amelyek a nevelési művelődési jelenségeket nem a korabeli társadalmi, gazdasági, politikai, mentalitás és tudománytörténeti, életmódbeli, művészeti, vallási és egyéb jellemzőktől elszakítva, önmagában, kikristályosítva, vizsgálják, hanem mindezekbe beágyazottan. Nagyon lényeges ezzel szoros összefüggésben az egyes kultúrák körében megfigyelhető kozmológiai elképzelések, világképi jellemzők, valamint az ember és gyermekszemlélet sajátos vonásaira utaló gondolatok feltárása. Komparatív neveléstörténet művelése során elkerülhetetlen az a fajta szemlélet, amely a kulturális hasadásokat is tekintetbe veszi, és figyelmet fordít a civilizációk közötti bonyolult és sokirányú kapcsolati rendszerekre. Tulajdonképpen a szinkron és diakron szemlélet együttes érvényre juttatása szükséges, tudományközi és multidisziplináris keretek között. Az egyes területek, népek neveléstörténetének a bemutatásához az alábbi tevékenységek szükségesek. Első, át kell tekinteni azokat a történelmi, földrajzi, politikai, társadalom és kapcsolattörténeti jellemzőket, amelyek beágyazottan vizsgálhatóak maguk a kultúra átadás, a nevelés és művelődés folyamatai, jelenségei. Második, meg kell vizsgálni a korszak, térség, világképének, ember és gyermek szemléletének jellemzőit, természetesen a vallásos kozmogóniai, tudományos filozófiai, mentalitástörténeti sajátosságokból kiindulva. Fel kell tárni azokat az ehhez kapcsolódó fontos, az emberiség különböző népeinek története folyamán gyakran fellelhető gondolatsorokat, amelyek az emberi ésper vagy gyermeki életkor szakaszolásáról fogalmazottak meg. Harmadik, fel kell térképezni a legfontosabb forrásokat, forráscsoportokat, amelyek rávilágíthatnak a nevelési eszmény, az ember ideál, a nevelési célok jellemzőire. Negyedik, a gyermekszemlélet, a családtörténet, a társadalom szerveződés jellemzőiből kiindulva meg kell vizsgálni a nem intézményesült, családi, közösségi, nevelés fővonásait. Ehhez a témakörhöz kapcsolódik a világ számos kultúrájának történetében jelenlévő magánnevelés, uralkodói, főúri nevelés, vizsgálata is. Ötödik, számba kell venni és jellemezni a kultúrkörhöz tartozó legfontosabb iskolatípusokat, nevelési szinteket. Ennél a résztémánál, az összehasonlító törekvések beteljesítéséhez elengedhetetlenül fontos a fogalmak, iskolai elnevezések tisztázása, pontos értelmezése. Az eddigi neveléstörténetírási gyakorlatot meghaladva kívánatosnak és hasznosnak tűnik az iskolai típusok, iskolarendszerek bemutatása mellett az intézményesült művelődés egyéb helyszíneinek a kutatása, hiszen a könyvtárak, múzeumok, szakmák elsajátítására szolgáló műhelyek, kolostorok, templomok, zenetanodák, csillagvizsgálók, kutatói laboratóriumok, kórházak, testgyakorlási helyszínek és a többi, mind-mind elvitathatatlan és kiemelkedő szerepet játszottak az emberiség nevelés és művelődés történetében. 6. A nevelés históriájának vizsgálata, tanulmányozása során nagyon fontos a személyi és tárgyi feltételek áttekintése. Ami a személyi kérdéseket, azaz a nevelés-oktatás történetének szereplőit illeti, kiemelt kérdés annak kutatása, hogy kik lehettek egy adott társadalomban a tudását örökítői, ők hogyan kerültek kiválasztásra, milyen tulajdonságokkal, kompetenciákkal, végzettséggel kellett rendelkezniejük. Fontos, hogy milyen volt a tudásátadók, tanárok, guruk, sámánok és a többi, társadalmi megítélése, megbecsültsége, milyen juttatásokban részesültek, léteztek-e szakmai tömörüléseik, érdekvédelmi szervezeteik, hogyan történt munkájuk ellenőrzése és a többi. Ezzel szorosan összefüggő, nagyon lényeges neveléstörténeti téma az is, hogy egyes társadalmak mely rétegei részesülhettek egy adott időszak, kultúra, intézményesült nevelési formáiban, hogy őket hogyan választották ki, milyen szinteket, próbatételeket, vizsgákat, beavatási szertartásokat és a többi, kellett teljesíteniük, a tanulói éveik alatt milyen csoportokra oszlottak és minek alapján. Ehhez kapcsolódó téma az iskolai szintek problematikája és a gyermekiperemberi élet szakaszolása. Mivel általános jelenségnek tekinthető, hogy a fiúk és lányok intézményesült nevelése a világ különböző kultúráiban évezredeken át, közép és felső szinten többnyire a 19-től 20. századfordulójáig, részben vagy egészében külön szálon, eltérő helyszíneken futó, egymástól eltérő tartalmú volt, szükséges a leánynevelés történetére való külön reflektálás. Fontos és érdekes, ám jelenleg a neveléstörténet ritkán kutatott területei közé tartozik a tanárdiák, szülőgyermek, tanárszülő kapcsolatok vizsgálata. 7. A tárgyi feltételek kutatása egyrészt minden kultúra esetében az íráshordozók, az íróeszközök, a könyvek és tanszerek, a szemléltetésre használt tárgyak, berendezések megismerését célozza. Másrészt ide tartozik az iskolai építmények, azok régészeti maradványai, az iskolai bútorzat jellegzetességeinek a vizsgálata, magának a tágan értelmezett iskolai térnek a kutatása. Megjegyzendő, hogy a nevelés tárgyi feltételeinek történetét nem csupán a ránk maradt tárgyi leletek, hanem azok képi és írott formában való ábrázolása, leírása is segít megismerni. A széles értelemben vett neveléstörténet az iskolán kívüli egyéb, a nevelés szervezet formáját nyújtó intézmények tárgyi körülményeit is vizsgálja, a könyvtárak, tan, kórházak, kolostorok és a többi berendezését. 8. A nevelés és oktatás tartalma egy adott nép, egy kultúra világról való elképzeléseit, vallási tudományos, technikai és művészeti elképzeléseit tükrözi, ezért feltárása rendkívül ilyen fontos. Iskolai szintenként, társadalmi, vallási hovatartozástól függően, nemenként eltérő tartalmakat találhatunk az időben visszatekintve, amire tekintettel kell lennünk a nevelés története részterületének feltárásakor. Hasznos adalékot jelenthet minden korszak és terület nevelés történetének jobb megismeréséhez a tudományfelosztás, a tudományrendszerezés korabeli jellemzőinek kutatása. 9. A kultúra közvetítés módszereinek szisztematikus összegyűjtése is nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy áttekintsük és összehasonlíthatóvá tegyük különböző népek múltjának nevelési jellemzőit. Ennél a kérdésnél tisztában kell lennünk az egyes kultúrákban használt nyelv, ek és írásmód, a számolási szokások, az zenei világ, a taneszközök és tan, könyvek, az íráshordozó anyagok és írószerek sajátosságaira épp úgy, mint egyes népek, vallások, filozófiai irányzatok, lélekről, megismerésről, helyes magatartásról, erényekről, jutalmazásról és büntetésről, fegyelmezésről, vallott nézeteivel és magának a nevelésnek a céljával. 10. Fontos megvizsgálni minden földrajzi terület, nép, történelmi korszak esetében az oktatás és nevelésügy szervezeti kereteinek az alakulását. A magánnevelés jellemzőinek, az egyház és per vagy az állam oktatásügyi törekvéseinek, az oktatás politikának, az oktatási törvénykezésnek, a tanügyigazgatás történetének a vizsgálata tartozik ehhez a tárgykörhöz. 11. A nevelési művelődési gyakorlat, a nevelés történeti, hétköznapok, vizsgálata, az oktatáspolitika áttekintése nem lehet teljes, ha nem tekintjük át az azok kritikáját és továbbfejlesztését adó, az azokra való reflexió eredményeként megszülető, az adott kornak vagy akár több korszaknak programot, célokat adó nevelési gondolatok, pedagógiai rendszertanok, a nevelés filozófia jellemzőjét. A konkrét szerzőkhöz köthető, vagy több, esetleg névtelen, személytől való, szóban vagy írásban tovább hagyományozott nevelési gondolatok tárháza hihetetlenül gazdag, jól lehet, közülük számos az enyészet élet, a ránk maradt források feltárása és értelmezése is gyakorta nehézkes, áttekintésükkor ezért a teljességre törekedni szinte reménytelen vállalkozás. Az egyes országokról vagy kiemelkedő pedagógiai gondolkodókról készült neveléstörténeti összefoglalások mindazonáltal segíthetnek az eligazodásban. 12. Bármely ország, nép vagy kultúra neveléstörténetének bemutatását megerősítheti, ítelesítheti az eredeti források tanulmányozása, a témához írott fogalommagyarázatok és a jelenségeket összefüggésbe állító fogalmi háló, táblázatos vagy egyéb módon elkészített áttekintések, a kultúrközi kapcsolatokat, az ismeretáramlás térben is szemléltető térképvázlatok. Egy példa a kulturalista nevelés történeti megközelítésre, az iszlám nevelésügyének rövid története. A kutatás keretei és módszerei. A PTE Nevelés Tudományi Intézet Európán kívüli népek nevelés történetének bemutatására figyelő kutatásai közül eddig a leginkább feltárt és kidolgozott az iszlám nevelésügy históriája, különösen annak 7-15. Század közötti időszaka. Kéri, 2002, jelentős erőfeszítések történtek továbbá az aszték, az indiai és a japán nevelés történet elsődleges és másodlagos forrásainak számbavétele és azok feltárása vonatkozásában. A pécsi IAM kutatás nyomtatásban megjelent és európai nyelveken a 20. században kiadott elsődleges és másodlagos, főként angol, spanyol, francia és magyar, kis-kisebbben német, egy-egy esetekben arab, olasz, latin és orosz nyelvű, forrásokon alapul a módszeronképpen történeti társadalomtudományi. Ürténeti társadalomtudományi iszlám kutatás volt, Tibi, 2003-26-29, kiegészítve forrás elemzésekkel. Fő feladatunkat abban láttuk, amit Hedas Kocpol megfogalmazott. Az összehasonlító történész feladata. Nem csak abban merül ki, hogy specifikus nézetek népszerűsítése céljából új tényeket tárjon fel, hanem mindenek előtt abban, hogy rámutasson azokra az okozati szabályszerűségekre, amelyek egy-egy történelmi tárgykörhöz kapcsolhatók, és így érvei iránt felkeltse az érdeklődést, illetve helyességüket bizonyítsa. Az összehasonlító módszerrel dolgozó tudósnak az adott témakörrel foglalkozó szaktekintélyek publikációinak felkutatására, egyszer mindazok rendszerezésére kell összpontosítania. Skocpol, 1984-14. A historiográfiai áttekintéshez elsődleges forrásként átvizsgáltunk körülbelül 30 olyan, nagyjából az elmúlt 100 évben íródott hazai és külföldi neveléstörténeti kézikönyvet és tankönyvet, amelyek az iszlám nevelés ügyéről is tartalmaznak adatokat. A muszlim nevelés elméleti és történeti alapjainak feltárásához használt források között fontos helyen áll a Korán, annak több magyar és arab nyelvű kiadása, és a témához kapcsolható hadíszok, angol és magyar nyelvű, szövege. Régen és ma is ezek jelentették a muszlim élet, így a nevelés, filozófia és etika alapját is, mivel az iszlám esetében a vallás és a tudományosság, illetve a vallás és a mindennapi élet egymástól elválaszthatatlan, szerves egységet alkot. Ezek mellett megpróbáltunk nyomára jutni minél több olyan, Európában, az USA-ban és Közel-Keleten az elmúlt 150 évben kiadott fordításnak, amely eredeti, arab vagy perzsa nyelvű, középkori muszlim pedagógiai tárgyomű alapján készült. Megismerhettük így például Ibn Sahnun, Ibn Said, Al-Farabi, Szádi, Miszkavaj, Ibn Széna, Ibn Hazm, Al-Khazzali, Al-Zarnudzsi, Ibn Tufayr, Ibn Khaldun és az Ikhwan al-Safa társaság tagjainak nevelésről, iskoláztatásról, művelődésről, az egyén tökéletesedéséről való gondolatait. A lehető legeredményesebb forráselemzések és az áttekintések elvégzéséhez összegyűjtöttük továbbá speciálisan a muszlim nevelés történetéről íródott főbb külföldi, elsősorban angol nyelven fellelhető, monográfiákat, és több tucatnyi tanulmányt, melyek nagyrészt orientalisztikai folyóiratokban, tanulmány és konferencia kötetekben jelentek meg. Ehelyen ki kell emelnünk, hogy előzetes várakozásainkat messze felülmúlta a külföldön kiadott, témával kapcsolatos szakirodalom mennyisége és változatossága. Szakmai szempontból megállapítható, hogy az általunk vizsgált nyugat-európai és észak-amerikai történetírásnak mindig is kiemelt figyelme fordult az iszlám kultúrája, ezen belül a muszlim kultúra közvetítés és nevelés ügy felé, a kutatási eredmények azonban Spanyolországot és Franciaországot kivéve alig-alig gazdagították a nevelés történet anyagát. Világosan látható az is, hogy az e témakörben végzett elemzéseket mindenkor alapvetően befolyásolta az elemzések születésének időpontja, az azokat készítő kutatók földrajzi és világnézeti hovatartozása, például az, hogy muszlim vagy nem muszlim szerző készítette el egy-egy művet, és egyéb tényezők. A kereszténység és az iszlám között évezredesen meglévő ellentétek miatt a témánál is különösen élesen vetődik fel a nevelés, történetírás objektivitásának problematikája. Kutatási tapasztalataink alapján úgy véljük, szükséges lenne a muszlim nevelés történet vizsgálatának historiográfiáját alaposabban feltáró elemzés, mely pontosabban bemutathatná a művekben tapasztalható forrásértelmezési különbözőségek háttérokait. Az iszlám kialakulása. Az iszlám napjainkban egyike a világ legnagyobb vallásainak. Követőjének száma a legutóbbi statisztikai adatok szerint 1,2-től 1,3 milliárd fő és folyamatosan növekszik. A vallás, melynek neve az Isten akaratában való megnyugvást, az istenség iránti odaadást, fejezi ki, a 6. századi Arábiában alakult ki, ám már korán sem csak az arab országok lakói közül kerül ki a muszlim hívők tömege. Ez a vallás napjainkban jelen van Ázsia, Amerika, Afrika és Európa számos országában, és megjelent Ausztráliában és Oceániában is. Nevelés és művelődés történetének vizsgálata rendkívül fontos a kultúrközi kapcsolatok, a civilizációs értékek áramlásának megismeréséhez és megértéséhez. Az iszlám vallása Mohamed 570-632 fellépése nyomán a 7. századi Arábiában jött létre, amely térség felemelkedése sajátos történelmi helyzetnek köszönhetően történt. Abesszínia, Jemen és Észak-Arábia területének mint a hadakozó bizánciak és perzsák között fekvő, harmadik világnak, jelentőségét nem annyira katonapolitikai, mint inkább kereskedelmi értelemben vett fontossága adta. Bizáncnak különösen szüksége volt új szárazföldi kereskedelmi útvonalakra, hogy az Ázsiából jövő, luxus termékekhez hozzájusson, hiszen az Indiai óceán és a Perzsa-öböl közti víziutat az irániak uralták. A sivatagi Mekka városa kulcspozícióba került a térségben, a közvetítő kereskedelem kapuja lett, és gazdasági felemelkedésének köszönhetően az észak-arab térséggel együtt fontos történelmi szerephez jutott. Az iszlám univerzalizmusa, világvallás jellege már Mohamed tanításaiban, magában a Koránban, illetve a korai muszlim politikai gyakorlatban világosan megfogalmazódott. A muszlimok vallási politikai-gazdasági értelemben vett, hihetetlenül gyors terjeszkedése hosszanti irányban, nyugat-kelet, szinte átfogta az egykori római birodalom területét, kihasználva a bizánci birodalom részhanyatlását, a nyugati részek barbár invázióktól sújtott gyengülését, illetve a keleti és nyugati egyház közötti folyamatos vetélkedést és az 1054-es egyházzakadást. Az iszlám csak úgy, mint kezdetben a kereszténység az egész világra kiterjedő vallási és kormányzási rendszer megteremtésének gondolatával lépett fel, terjeszkedése során azonban összegző és heterogén civilizáció szervező erővé vált a sokszínű kulturális hatás következtében. Abban az időszakban, amikor Nyugat-Európa lemondott az ógörög és hellenisztikus szellemi örökségről, a muszlimok felvállalták ezen tudományos-filozófiai kultúrkincsát örökítését és gazdagítását, eleinte főként szirnesztoriánus közvetítéssel, Nakostán, 1964-11. hó. Indiától az ibériai félszigetig ívelő, hatalmas birodalom jött létre, mely jól lehet, politikailag, vallásjogi értelemben sohasem volt egységes, hihetetlenül nagy szerepet játszott a nevelésügy és a tudásátadás intézményesült kereteinek kimunkálásában. Világ, ember és gyermekkép az iszlámban. Az iszlám vallás alaptanítása a hitisten egységében, ami alapvető és meghatározó jelentőségű a muszlim világnézet és világkép szempontjából. A világegyetemen uralkodó, minden teremtő és átfogó hatalmas istenség a legfőbb a muszlimok számára, a világot szerintük egy mindenek felett álló törvény igazgatja. Tökéletes, Allah által létrehozott és működtetett rendszernek tartják magát a természetet, az univerzum minden jelenségét és objektumát. Tagadják, hogy mindez véletlenszerűen létrejött, kaotikus halmaz volna csupán, és azt is, hogy magától jött létre vagy hogy valaha befejeződhet. A muszlimok életszemléletéhez szorosan hozzátartozik a halál utáni, túlvilági életbe vetett hit. A hívők minden földi cselekedetét és gondolatát áthatja az a bizonyosság, hogy haláluk után e világi érdemeik vagy bűneik szerinti lét vár rájuk, az utolsó ítélet napjának isteni döntése szerint. A halál utáni életbe vetett hit alapvetően meghatározta a középkorban is a muszlimok világnézetét és életszemléletét. Ennek a mozzanatnak nagyon sok köze van az oktatás és művelődés ügyhöz is, hiszen a tudás tökéletesítése, a vallásos ismeretek elsajátítása és a minél jobb megközelítése, valamint mások tanítása a muszlimok legfőbb életcéljai között szerepeltek, ezek mindegyike a túlvilági boldogság irányába vezető út volt. A halál utáni életbe vetett hitet a muszlimok az emberi élet legfontosabb és legmeghatározóbb tényezőjének tartották, és tartják, melynek elfogadása vagy tagadása meghatározza az emberek egész életmódját és viselkedését. Véleményük szerint ha valaki ebben nem hisz, akkor csak is az e világi siker tartja szem előtt, ebből következően pedig cselekedeteit és gondolatait másként irányítja, olyasmit cselekszik, amitől előnyöket remél, és nem óvja meg semmi a rossz cselekedetektől és a tanulás mellőzésétől. Mindezzel azonban csak rövid és múlandó dicsőséget ér el. A muszlim életszemlélettel keretek között, az örökké valóság és a mindenség távlataiban mozog, nem hisz a relatív erkölcsben, nem a világi mérce szerint mér, hanem az isteni törvényekhez igazodik, minduntalan azoknak akar megfelelni. A muszlim emberkép olyan hívőt állít a közösség tagjai elé ideálként, aki magát mindenben aláveti Allahnak, aki teljesíti az előzőekben kifejtett kötelezettségeket, és minden pillanatában törekszik a jóra, még akkor is, ha az nem hoz számára e világi hasznot. A muszlim embernek tehát Istentől kapott képességeit, tehetségét ebben a szellemben kell felhasználnia. A jó és rossz megkülönböztetése azonban sok esetben nem könnyű, a hívő dilemmáin és tudatlanságán csak is az segíthet, hogy ha tanul, ha minél többet megtud és megért a kinyilatkoztatottnak hit tanításokból. A származás, a nem, a vagyoni helyzet és egyéb dolgok helyett az iszlám szerint az ember egyedüli értékmérői a lelki nagyság, a becsületesség és mértékletesség, az Allah szolgálatában mutatott odaadás. A muszlimok szerint a nevelés az a folyamat, amely során az emberi lények felkészülnek arra, hogy Allah parancsai szerint éljék az életüket, és amelynek beteljesítéseként haláluk után elnyerik majd méltó jutalmukat teremtőjüktől. E definícióban is megjelenik az iszlámra olyannyira jellemző holisztikus mozzanat, mely visszautasít mindenféle szétválasztást az élet, a halál és a halál utáni örök élet vonatkozásában, az evilági, a tapasztalati, a metafizikai és a spirituális világ kapcsán. Vallási irányzattól, jogi iskolától függetlenül minden muszlim filozófus, vallásmagyarázó úgy vélekedett, és vélekedik ma is, a nevelésről, hogy az kötelező, hasznos, hatékony és lehetséges dolog, az iszlám megmaradásának, erősödésének elengedhetetlen feltétele. Ennek értelmében a muszlim norma nem az erősebb túlélése, az ügyesebb boldogulása, az egyén sikerre jutása, nem az értékek relativizmusa, az értéksemleges nevelés, hanem a tisztesség, a becsület, a nagy lelkűség, az együttérzés, a kooperáció, az erkölcsi-lelki értelemben vett fejlettség, valamint az abszolút értékekben, az univerzalizmusban való hithirdetése. A gyermekkép és gyermekfelfogás vizsgálata a muszlim nevelés történet tárgyalása kapcsán is fontos, és a világ és emberképpen szorosan összefüggő terület. Egy Bagdadban 1979-ben megjelent arab nyelvű könyv szerzője mintegy 350 tételszámláló bibliográfiát állított össze csak azokról a muszlim forrásokról, amelyek a gyermekkor történet kapcsán adatokkal szolgálhatnak. Kurkisz, 1979, a muszlimok számára a gyermek nagyon nagy érték, születése öröm, a sok gyermekes családmodell a középkortól napjainkig húzódóan a legtöbb muszlim közösségre, országra jellemző. Az iszlám tanításai szerint valamennyi újszülött ártatlanként jön a világra, nem származik át rájuk az első emberpár bűne. Így az, hogy valaki hogyan éli Istennek tetsző módon az életét, hogyan készül fel a túlvilági életre, alapvetően függ, hogy milyen nevelésben részesül, milyen példákat, életvezetési mintákat nyújtanak számára a körülötte élő felnőttek. A gyermekek számára az elsődleges nevelési szintér a család, maga a közösség. Ami a nem intézményesült nevelést illeti, a középkortól fogva a fiúk és a lányok első éveikben többnyire a nők és gyerekek számára elkülönített lakrészben, a háremben nevelkedtek. A nyilvános iskoláztatás leginkább a fiúkat érintette, bár keleti és nyugati területeken is találhatunk példákat a nők iskoláztatására vonatkozóan, Kéri, 2003. Számos régi és újabb kori muszlim szerző műveiben találkozhatunk a gyermeki, emberi, életkor szakaszolásával és az életkori sajátosságokhoz kapcsolódó nevelési oktatási tartalmak és módszerek kifejtésével, például Al-Ghazzali, Ibn Sina, Ibn Tufayla stb. Intézményesült nevelés és művelődésügy az iszlámban. A muszlim nevelés történet korszakolása fontos politika, tudomány és társadalom történeti eseményekhez, jelenségekhez kapcsolódik és kutatásaink. Alapján hangsúlyozottan kiemeljük szinkretikus jellegét, a valamennyi meghódított népismereteit egyesítő és tovább gondoló, elemző természetét. Az alapfokú oktatás kezdetben vagy palotai iskolákban, vagy mecsetekben folyt, majd a 9-től 10. századtól megfigyelhető az önálló iskolák létrejötte, ami jelzi azt a megnövekedett igényt, ami a tanulással kapcsolatosan jelentkezett. Az iskolák kialakulása hosszú, és igen bonyolult folyamat volt. Az első muszlim iskolák, a kutta belső típusai, csakis és kizárólag írástolvasást tanító helyszínek voltak, általában a betűvetésre okító tanítóházában. Később ez a képzési forma feledésbe merült, és a korai oktatási intézményeket korániskolákként emlegették a kutatók, jól lehet, az iszlám kezdeti idején a Koránnal nem ezekben az iskolákban ismerkedtek meg a gyerekek. A 9. század közepétől kezdve egyre több, vallási ismereteket is nyújtó alapszintű iskola nyílott. Szinte nem volt olyan település az iszlám világában, ahol ne lett volna alapiskola, tanulói kör, vagyis az elemi ismeretek tanulását, főként fiúk esetében, szinte általánosnak tételezhetjük, legalábbis az aranykorban és a városlakók körében. Az alapiskola megnevezésére számos kifejezés szolgál, t. gyakran a már korábban megszokott, ám új tartalommal bíró kifejezések, amelyek arabul az írás tevékenységére utaltak. Az egyik legáltalánosabban használt köznév volt a kuttáb, melyel szinonim fogalomként használták arab és perzsa területeken a maktabot, később a törököknél a megtepet. Szurdobában a mosdar és Perzsiában a dabilisztán is ezt az iskolafokot jelölte. Az alapiskolákban az iszlám világában mindenütt a Korán olvasását, az arab írást és a szövegek memorizálását tanították elsősorban. Az iskola sohasem volt hivatalos intézmény, és a hivatalnok szervezet nem avatkozott bele a működésébe, és még a kalifák vagy szultánok által alapított iskolák sem álltak állami felügyelet alatt. A közép- és felsőfokú képzés legfőbb intézménye a madrasza. Ez ugyanis eredetét, kialakulási és működési körülményeit illetően közép- és felsőfokú képzést nyújtó intézmény is lehetett, akár egyidejűleg is. Több, különböző korabeli európai iskolatípussal mutat hasonlóságot tananyagrendjét, az alapítás szokását és fokozatadományozási rendszerét tekintve. Emellett olyan sajátos és egyedi jellemzői is vannak, hogy kontinensünk egyetlen iskola modelljének sem feleltethető meg teljesen. A madrasza fejlődés történetét nyomon követve világosan látszik, hogy a főként jogi képzést nyújtó iskolatípus kezdetben egy-egy vallásjogi irányzat tanításainak továbbadására, megtámogatására szerveződött. A 11. században viszont már olyan madraszák is megjelentek, ahol egy helyszínen, de elkülönült módon valamennyi vallásjogi iskola képviseltette magát, mint például a bagdadi Nizámia, vagy a későbbi Mustanszíria nevű intézményekben. Ezek az iskola komplexumok, könyvtárral, lakóhelyiségekkel, étkezőkkel, csillagvizsgálókkal és fürdőkkel felszerelve, a középkori muszlim világ legragyogóbb képzési és tudományos központjai lettek, tananyag struktúrájuk és számonkérési módszereik kapcsán is méltán tekinthetjük őket felsőfokú tanintézeteknek. Véleményünk szerint azonban az európai egyetemekkel való megfeleltetésük minden hasonlóság ellenére sem pontos, sajátosan muszlim, csakis az iszlám világára jellemző felsőszintű iskolák voltak ezek, amelyek kapcsán vélhetőleg leghelyesebb az alapítóiktól kapott tulajdonneveiket emlegetnünk. Az iskolák támogatása szorosan összefüggött a muszlim uralkodók tudománypártolásával, és kutatásaink során széles körű betekintést nyertünk a korabeli tudományok főbb eredményeibe, az akkori kutatók törekvéseibe. Ezen ismeretek birtokában sikerült feltárnunk és értelmeznünk az akkori iskolák tananyag struktúráját. Kéri, 2001, emellett betekinthettünk a muszlim pedagógiai tevékenységek folyamatába, láthattuk azok módszertani és tanulástani sajátosságait. Az iszlám középkori világában a bemutatott oktatási formák mellett számos, szakmai és egyéb jellegű, például zenei, képzés létezett. A nevelés és művelődés sokszínű és jól kiépített intézményhálózata jött létre a muszlim nevelés történet aranykorában, zenei iskolák, kórházak, csillagvizsgálók, könyvtárak és kézműves műhelyek biztosítottak széles körű lehetőségeket a tanulni vágyóknak. Ezeken a helyszíneken kötött vagy teljesen szabad formában foglalkozhattak a diákok az egyes tudományok vagy mesterségek elsajátításával, felkészülhettek életpályájukra vagy egyszerűen csak hódolhattak kedvtelésüknek, illetve gyarapíthatták tudásukat. A kultúra közvetítés alábbiakban felsorolt és jellemzett helyszínei a szószoros értelmében vett iskolák látogatásával párhuzamosan, vagy az iskola befejezését követően, esetenként, például egyes szakképzési formák kapcsán az iskolai tanulás helyett, teremtettek kereteket az ismeretek bővítéséhez. Képzési tartalmak és oktatási módszerek. A muszlim kisiskolákban alapvetően fontos tananyag az olvasás és írás tanulása volt, kapcsolódóan a Korán szövegeinek memorizálásához. A madraszák működésének központi jelentőségű területe volt, és gyakran ma is az, a vallásjog tanítása. Ennek megvilágításához azonban számos tudományterület eredményeivel kellett megismerkedniük a diákoknak. A curriculum általában a tantárgyak két fontosabb csoportját fogta egybe, bár az óriási muszlim birodalom területén a számtalan iskola némelyikében lehettek ettől való eltérések. A nyelvi felkészítést szolgáló, illetve a kinyilatkoztatott szövegek tanulmányozását elősegítő területek jelentették a tananyag egyik részét, az úgynevezett, racionális, tudományok tantárgyi megjelenése pedig a másikat, mintegy kiegészítve az előbbi csoport képzési tartalmait. A tananyag felépítése az alábbiakban foglalható össze, első csoport, arab nyelv, a nyelvtan, a retorika, az irodalom, a Korán olvasás, a Korán szövegeinek magyarázata, a hagyományok, a jog forrásai és alapelvei, vallástudomány. Második csoport, matematika, az örökösödési jog és a logika. Dodge, 1962-29. A középkori muszlim világ oktatási módszereinek egyik legteljesebb, rendszerezett és kritikus hangvételű összefoglalását minden bizonnyal Ibn Khaldun adta, aki személyes példákat is bőségesen ismertetett a memoriterekkel és tananyag megértéssel kapcsolatosan. Eszerint a középkori madraszákban folytanítás legfőbb módszerei, a tanári szövegmondás és per vagy felolvasás, az állandó ismétlés, a disputák és a hallás utáni tanulás. Fontosnak tartották a fokozatosságot, a megtanulandó tananyag átgondolt felosztását, a szövegek kommentálását, az összefoglalásokat és ismétléseket. Ibn Khaldun, 1994-520, a nyelvtani, irodalmi műveket gyakran diktálás útján jegyezték le a tanulók. A hadisz, illetve jogi szövegek esetében különösen fontos volt a diktálás, majd az azt követő ellenőrzés, hiszen itt elsődleges jelentőségű volt a szöveg pontos rögzítése. Művek a nevelésről. Hangsúlyozandó, hogy a hasonló európai műveket messze megelőzve, viszont régebbi görög, perzsa és indiai hagyományokra támaszkodva, a középkori iszlám világában számos kiváló pedagógiai filozófiai műrészlet született. Nevelésről írt gondolatait tekintve a középkori muszlim szerzők legnagyobb része nem volt a mai értelemben véve autonóm személy, hiszen eszméiket nagyban befolyásolták magának az iszlámnak, annak valamely irányzatának, a tanításai, illetve az előttük élt, főként görög és perzsa, gondolkodók szövegei. Ritkán találkozhatunk a nevelésnek pusztán a gyermekre való vonatkoztatásával. A fogalom csak úgy, mint az ókori társadalmak nagy részében is a teljes emberre figyelő, az embert egészében és egész élete során érintő fejlődés-perfejlesztés folyamatát fejezte ki. A tanárok számára írott útmutatók, a diákoknak készült, a tanulást megkönnyítő módszertani segédletek, a nevelési ideálról, sarkalatos erényekről, a lélekről és a jellemnevelésről, az egészség felfogásról, a tanulás megfelelő és helyes idejéről szóló értekezések, a leendő fejedelmek neveléséhez írott királytükrök változatos műfai, nyelvi, terjedelmi sajátosságokat mutatnak. A régi muszlim nevelési intézmények és művek jelentős hatást gyakoroltak kontinensünkre is. A legfontosabb kultúra közvetítő helyszín az Ibériai félsziget volt, ahová keletről és Észak-Afrikából tömegesen érkeztek a tudósok és művészek. Könyvtárak, iskolák, irodalmi szalonok, kórházak és fordítóműhelyek sora jelezte a spanyolországi és szicíliai iszlám kultúrájának dicsőségét. A középkori európai történelem számos kiemelkedő alakjának életművére kisebb-nagyobb befolyással volt a muszlim tudományosság és a művészetek, vallástudományi, filozófiai gondolkodók, költők és tudósok sora ismerkedett saját kontinensén vagy az iszlám Európán kívül is ságágaiban Allah követőjének gondolataival éppen. Ben ezért az iszlám nevelés történetének további tanulmányozása, árnyaltabb kibontása, a kultúrközi kapcsolatok jobb megismerése jelentősen szélesítheti egyetemes művelődés és nevelés történeti ismereteinket. Összegzés. Az UNESCO keretei között létrejött a Kultúra és Fejlődés Világbizottsága nevet viselő csoportosulás az 1990-es évek közepén írt jelentésében, melyet 10 éves kutató munka a világ különböző országaiban végzett vizsgálódások alapján készítettek, a bizottsági tagok alapvető elvként fogalmazta meg a pluralizmust. Kötetük bevezető összegzésében olvasható az, hogy az etnikai azonosságtudat normális és egészséges válasz a globalizáció nyomására. És hogy a kultúrák nem elszigeteltek, de nem is statikusak, hanem egymásra hatnak és alakulnak. Kreatív sokszínűség, 1996-19. A pluralizmus azonban üres szó már a csupán, ha az egyes közösségek nem mutathatják meg értékeiket másoknak, ha nem kommunikálhatnak más társadalmak tagjaival, ha más csoportok számára érdektelenek vagy érthetetlenek maradnak. A nevelésügy jövője szempontjából is fontos, hogy tekintetbe vegyük a sokszínűség létezését és helyén valóságát. Az egyetemes nevelés történet kereteinek tágítása, az európai és Európán kívüli népek nevelés és művelődés történetének árnyalt, az eddigieknél részletesebb, komparatív vizsgálata mindehhez nagyban hozzájárulhat. Feladatok. Első feladat, állítson össze 20-től 25 tételből álló, magyar és idegen nyelvű, bibliográfiát valamely, ön által választott Európán kívüli népnevelés és művelődés történetéről. Készítsen legalább 5-höz ezek közül rövid annotációt. Második feladat, India nevelés történetéről szóló, a bibliográfiában megadott és per vagy más, művek és műrészletek alapján, például Wojtyla, 1988, foglalja össze, milyen nevelés volt jellemző a védikus rendszerre. Térjen ki az életkori szakaszolásra, a nevelési célokra és tartalmakra, szem előtt tartva a kasztonként eltérő nevelési sajátosságokat. Harmadik feladat, a könyvfejezetben megadott szempontok szerint mutassa be valamely, ön által választott ország vagy népnevelés történetének főbb csomópontjait vagy valamelyik korszakát. Negyedik feladat, az iszlámról szóló művek, például Kéri, 2002, és per vagy az alábbi címen elérhető kis lexikon segítségével értelmezze a következő fogalmakat, maktab, madrasa, hijaza, mudarris, vakuf. Fejtse ki, véleménye szerint megfeleltethetők-e ezen nevelés történeti fogalmak tartalmának európai kifejezések. Az elektronikus kis lexikon címe, http://kerikata.hu/publikációk/text/islam1/16islam. HTM. Ötödik feladat, a függelékben olvasható forrásrészletek alapján fejtse ki, régebbi korok emberei mit tartottak fontosnak egy leendő uralkodó perfőrangú személyi nevelése vonatkozásában. Voltak-e hasonlóságok és különbségek egymástól időben és térben távol élő népek esetében? Gyűjtsön önállóan is példákat a téma vonatkozásában. 6. feladat. Gyűjtsön jellemző példákat az Európán kívüli leánynevelés per gyermekszemlélet per írás és olvasás tanítás per testi nevelés, egészségmegőrzés és a többi kapcsán a megadott szakirodalom alapján. 7. feladat. Válasszon egy tetszőleges, 19. században született, valamely Európán kívüli nép nevelés történetéről íródott magyar vagy idegen nyelvű forrást, és azt elemezve jellemezze az akkori kor, a szerző, történelem szemléletét, pedagógiai gondolkodását. Gyűjtse ki a forrásból azokat a megállapításokat, amelyek tényszerűek, és azokat, amelyek a szerző szubjektív véleményét tükrözik. 8. feladat. Olvassa el a függelékben található forrásrészletet a régi kínai nevelés történetéről, melyet lelőhelyén, az 1894-es vasárnapi újságban használatos írásmód szerint közlünk. Próbálja kigyűjteni a cikkből a kínai nevelés történetet bemutatott jellemzőit, tantárgyak, tankönyvek, vizsgamódszerek, és vesse össze ezek leírását modern, a 20-től 21. század fordulóján íródott művelődés és nevelés történeti könyvek részleteivel, el. Például, Vasiljev, 1977, Bognár, 1992, Gernet, 1980, műveit. Tapasztal-e alapvető eltéréseket a régi és új szövegek tartalmát illetően? Végezze el az 1894-es szövegben található művek és személyek címének illetve nevének beazonosítását, és stilisztikai, helyesírási, tartalmi szempontból írja át a szöveget egy mai olvasó számára. Függelék. Szövegek az 5. feladathoz. 1. Tahotep egyiptomi nagyvezérin termeiből. K.R.E. 24. század. Részletek. Királyom, uram, beáll az öregkor és leszáll az akság, az akkori gyengeség eljön és a vénség jelenti az újat. Ne parancsoltassék meg a szolgának, hogy csináljon öregsége számára botot, nevelje fiát. Hadd mondja el neki a meghallgatni való beszédet, az elődök tanácsait, melyeket az istenektől hallottak. Ó, tétesség számodra is hasonló, hogy elhárítassék a néptől a baj, és neked szolgáljon a két part, a Nílus partjai. Így szólt ő felsége, ez az Isten, tanítsd hát őt az ősök szavaira, hogy példakép legyen a nagyok gyermekei számára, hogy meghallgat ez szálljon belé és minden szívbéli egyenesség. Mondd neki, hogy senki sem született bölcsnek. Ne légy gőgös tudásodra, ne légy elbizakodott amiatt, hogy tudós vagy, kéri tanácsot tudatlantól épp úgy, mint tudóstól, mert nem lehet elérni a művészet határát, és egy művész sincs varázserővel felruházva. Fordította, Dobrovics Aladár. Forrás, Világirodalmi Antológia 1. kötet. Szerkesztette, Szilágyi János György és Trencsényi Voldap Felimre. Tankönyv kiadó, Budapest, 1952-35-36. 2. Hárun ar-Rasíd bagdadi kalifa útmutatásai fia tanítójának. 8. század közepe. Részlet. Uatmár, az igaz hívő kemérje rád bízta, a fiát, lelke legjavát és szíve gyümölcsét. Szilárdan tartsd őt kézben, és fogd kötelező engedelmességre. Foglald el azt a helyet nála, amit az igaz hívő kemérje kijelölt a számodra. Tanítsd meg neki a korán recitálást. Oktasd neki a történelmi írásokat. Közvetítsd neki a költeményeket, tanítsd meg neki a profétai hagyományokat. Adj betekintést neki a beszéd megfelelő alkalmaiba és elkezdésébe. Tintsd meg neki a nevetést, ha azt nem a maga idejében teszi. Szoktasd rá, hogy tisztelje a hásimita, abbásida, tisztségviselőket, ha felkeresik őt, esürtesse díszhelyre a katonai vezetőket, ha megjelennek az ülésén. Nem újjon el egyetlen óra sem, amelyet nem használsz föl arra, hogy valami hasznosat tanítasz neki. Ám ezt úgy tedd, hogy ne okozz szomorúságot neki, ami pusztító lenne értelmének. Ám ne legyél vele túlságosan elnéző, mert akkor kellemesebb lesz neki a semmittevés és megszokja azt. Amennyire csak lehet, kedvesen és gyengéden javítsd őt. Ha elhárítja ezt, akkor legyél szigorú és kemény. Fordította, Simon Robert. Forrás, Ibn Khaldun, bevezetés a világtörténelembe. Osiris, Budapest, 1994-531-o, 3. Azték Erzsébet termei fiának. 16. század közepe. Részlet. Imádott és hőn szeretett fiam, jegyezd meg jól, amit mondok neked. Isten segítségével megérted ezt az órát, amikor is olyasmiről szeretnék beszélni neked, amit egész életedre eszedbe kell vésned. Azért szólok hozzád, mert nagyon kedves és tiszteletem méltó fiam vagy, értékesebb, mint bármilyen drága kő, mint akármely ritka madártól, és nincs egyéb kincsem, csak Isten. Szeretném neked mindazt elmondani, fiam, amit meg kell jegyezned egy életre, és gyakorolnod is kell. Olyan intelmeket adok át, amelyek méltók arra, hogy megbecsüld és őrizd őket, mint az aranyat a kendődbe kötve vagy a drága köveket a kincses ládában, mert így tanították már a régi vének is, bölcselődeink, akik ebben a birodalomban éltek, akik népünkhöz tartoztak, akik méltóság teljesek és hercegi vérek voltak. Tudd meg, hogy a jeles emberek, király és főúri méltóságok, sohasem voltak fennhéjázók, nem voltak önteltek, inkább alázatosak, meghajtott háttal jártak, a föld felé fordítva arcukat, sírva, könnyezve és sóhajtozva. Alattvalóik nem azért becsülték őket, mert urak voltak, hanem azért, mert úgy éltek, mint a szegények és az alázatos zarándokok. Ezek az elődeink tehát nagyon szerényen élték az életüket. Nem voltak kérkedők, gőgösek, fennhéjázók vagy megbecsülésre állítozók. És, jól lehet, mint már mondottam, nagyon alázatosan éltek, mégis nagy tiszteletnek örventek és sokra tartották őket az emberek, és királyi méltóságot viseltek. És, jól lehet, Isten kegyelméből uralkodók voltak, hatalmuk alatt tartották a földeket, kormányozták a rájuk bízott birodalmat, ítélkeztek és eljártak az állam ügyeiben, vigasztalták és támogatták alattvalóikat, mindennek ellenére nem feszítették el alázatosságukat, nem lettek gőgössé és felfúvalkodottá, nem cselekedtek személyükhöz méltatlan dolgokat. Pedig tudd meg, hogy rendkívül gazdagok és nagyhatalmúak voltak, hatalmas, Istentől eredő vagyonnal, illatos parfümöket és virágokat birtokoltak, volt mindenféle drága takarójuk, nagy házaik, ételük és italuk korlátlan mennyiségben, bámulatra méltó fegyvereik és csodás ruháik, ékszernek gyönyörű ajakpálcáik, fülbevalóik és szépséges fejdíszeik, de olyanok ám, fiacskám, hogy minden ember támulatba ejtettek káprázatos pompájukkal. És vajon elveszítették-e alázatukat és komolyságukat? Jóvá is dicsekvővé lettek-e a vagyonuk és hatalmuk miatt? Nagy szerencséjük okán lenézték-e azokat, akik alattuk álltak, semmibe vették-e vajon a szegényeket? Megváltozott-e mindettől a gondolkodásuk, elveszítették-e józanítélő képességüket? Nem, biztosra veheted, hogy nem. Éppen ellenkezőleg. Illedelmesen beszéltek mindig, alázatosan viselkedtek és jól neveltek voltak, mindenkit tiszteltek, a földig hajolva jártak, és minél inkább becsülték és tisztelték őket az emberek, annál inkább sokat sírtak, szomorkodtak, sóhajtoztak és hajlongtak. Így éltek, fiam, azok az öregek, akiktől mi is származunk, a nagyapáid, dédapáid és ükapáid, akiknek a létezésünket köszönhetjük, akiktől a te életed is ered. Vesd rájuk figyelmesen szemeidet. Vegy szemügyre erkölcseiket, tekints hírnevükre, fényükre és tisztaságukra, amivel a mi életünket is bearanyozzák, nézd mindig abba a tükörbe, ahol az ő képük tükröződik vissza, és mindig az ő dicső példájuk lebegjen a szemeid előtt. Nézz a tükrükbe, és meglátod fiam azt, hogy ki is vagy te magad. Ügyelj rá, hogy legyen az életed az övékéhez hasonló. Kövesd példájukat, és így rádöbbensz majd saját hibáidra és hiányosságaidra. Fiam, ha jó szerencsét folytán elérsz valamilyen magas méltóságot, kiérdemled azt, hogy valaki legyél, ha megválasztanak téged valamely fontos hivatalra, soha se felejtsd el, hogy honnan származol. Legyél alázatos, járj meghajolva és szerényen, add át magad a sírásnak, az ájtatosságnak, a szomorúságnak és a sóhajtozásnak, és mások iránt tanúsítsd a legnagyobb tiszteletet. Mindenkit becsülj meg magad körül. Jegyezd meg nagyon jól, fiam, ezeket a szavakat, soha se feledd el, amit mondtam neked a helyes viselkedésről, arról, hogy soha ne tartsd magad túl sokra, szerénységed legyen szívből jövő a mi Urunk és Istenünk előtt. Ügyelj rá, hogy szerénységed ne legyen tettetett, mert akkor azt fogják mondani rólad, hogy képmutató, titolok szöcstön, vagy, és azt is fogják beszélni rólad, hogy tettető ember, titlanik szikipille, vagy. Tartsd észben azt, hogy Isten látja a szíveket és minden titkot ismer, akkor is, ha az rejtett, és figyelj arra, hogy szívedben mit halmozol fel az életed során. Ügyelj rá, hogy szerénységed igaz lelkedből fakadjon, és ne keveredjen semmiféle güggel. Vigyázz rá, hogy alázatos viselkedésed Isten előtt legyen olyan tiszta, mint valami igen áttetsző, finom drága kő. Mindig azon legyél, hogy nem utasd magad másmilyennek, mint amilyen valójában vagy, azt tedd láthatóvá, amit bensődben hordozol. Fordította, Kéri Katalin. Forrás, Sahagún, Fray Bernardino de, Historia General de las Sosas de Nueva España első. Alianza Universidad, Madrid, 1988. 6 per XX. Fejezet, részlet, 371-378. Szöveg a 8. feladathoz. A kínaiak iskolázása. A művelődés és tanulás a kínai bölcsekes maga Konfuce szerint is egyik legfőbb kötelessége a kínai embernek, Márté. Olyannak, aki teheti. De nem csak ez ösztönzi a mennyei birodalom fiait a tanulásra, hanem sokkal inkább az a gyakorlati törekvés, hogy hivatalt és állami fizetést kapjanak. Mert Kínában az a szokás, hogy mindenki, aki tanultsága folytán bizonyos fokot elér, jogosítva van állami szolgálatra. Ebből a jogból csak néhányan vannak kizárva, a hóhírok, börtönőrök, színészek, meg a mandarinok szolgái. A hivatalokra való képesítés pedig csak az iskolai képzettségtől függ. Ha nem, hogy miben áll a kínai iskolai képzettség, az megint olyan sajátságos, mint a legtöbb dolog, amit Kínáról tudunk és hallunk. A kínai tudomány és műveltség egészen más, mint amit e szavak alatt Európában értenek. Náluk a nyelv a gondolatok kifejezésére való eszköz, a kínaiaknál a tanulás egyedüli tárgya, a legmagasabb tudomány. Megjegyzendő, hogy nem az élő, a mindennapi érintkezésben használt nyelvet tanulják, hanem az írottat, ennek a dialektusa pedig sokkal régibb, mint akármelyik európai nyelv. Az írott nyelvnek nem csak irodalmi, hanem állami fontossága is van, és összekötő kapocsul szolgál a nagycsászárság egyes nagy tartományai közt. A junsaniai tartomány lakója megérti írásban a csiliai tartomány lakóját, de az élő nyelv még egy is ugyanazon tartomány lakói közt is annyira különböző, hogy egyik vidékbeli nem igen érti meg a másik vidékről valót. Így történik aztán, hogy a kikötővárosokban az északi ember kevert angol, francia, kínai nyelven beszél a délivel. A kínaiak az ő írott nyelvüket az egész világon a legelsőnek tartják. És van benne annyi igaz, hogy ha megtanulásáról van szó, akkor a legnehezebb az egész világon. Ezt a nyelvet nem lehet úgy megtanulni, mint mást, hogy egy ideig tanuljuk, aztán elkészültünk vele, ezt örökösen tanulni kell és fő feltétele a rendkívül emlékező tehetség. Vannak, akik azt állítják, hogy aki a kínai nyelvet alaposan meg akarja tanulni, annak mániákusnak kell lennie. Ez természetesen túlzás, de annyi bizonyos, hogy a kínai nyelv tanulása bizonyos egyoldalúságra vezet. Az elemi iskolák a mennyei birodalomban háromfélék, falusiak, sesio, kerületiek, szianszió és tartományiak, súlyon. A tanulás az összes iskolákban egész éven át tart, csak az új esztendei ünnepek alatt van néhány napi szünet. A gyerekek napfelkeltekor mennek az iskolába és egész nap tanulnak, csak ebéd idején pihennek egy kicsit. Valamennyi iskolában egy is ugyanaz a tantárgy, kezdődik a tanulás a Szandzi címkönyvvel, amelyben a hieroglifok három sorozata foglaltatik. Az ebben levő hangokat, amelyek pontokkal, zigzagokkal, vonalakkal és a többi vannak jelölve, a tanuló bemagolja, abban a sorrendben, amelyben írva vannak, de anélkül, hogy érteni őket. Ez azért van, mert a kínaiak kiejtést nem tudja leírni, nem lévén neki ábécéje, nem tud leírni bizonyos hangot. Aztán a magolást az együtt levő tanulók egyszerre végzik, mégpedig hangosan, ami fölbosszantó zajjal jár. A tanulás második fokán azt próbálják, hogy milyen írásjeggyel kell szemlélhetővé tenni a megtanult szót. Megkezdődik a hieroglifek írása, teljesebben mondva, rajzolása, amit hivétottussal és teveszőből készült pamáccsal végeznek. Mikor a tanuló már jó csomó hierogliffel megismerkedett, az Jantziven könyvet kapja olvasmányul, egy meglehetősen üres, hosszabb költemény, 1000 hieroglifffel. Azok, akik kereskedelmi pályára készülnek, az 1000 hieroglif után az Zadzi könyvet kapják, amelyben különféle tárgyak vannak felsorolva. Elérve a tudományos pályapontjáig, mikor már körülbelül 2000 hieroglifet megtanultak, a kis lelkűek megszöknek a tudomány tövises pályájáról. A tanuló, mikor már eléggé megismerkedett a fent említett könyvekkel, az úgynevezett kis tudománnyal, Xiaoxiu, erről a kerületi főnök által kiküldött vizsgálótól bizonyítványt kap. Aki a vizsgálatot sikerrel kiállja, az a Huanszesen rangot kapja, ami azt jelenti, hogy hivatalnok tanuló, és joga van belépni a tartományi iskolába. Ott már némi változatosság kerül a tanulásba, amennyiben a tanulóval dolgozatokat íratnak versben és prózában. Csak hogy ehhez nem kell sem képzelő tehetség, sem költői adomány, sem juhletség, úgy a prózai, mint a verses művek valamely feladott, többnyire valamely régi bölcsőres frázisára készülnek, bizonyos szabály szerint egy hajszálnyira sem térve el a négyes könyv és az ötös könyv, Sisi és Udzi Namasz Konfucse aforizmái, a másik ez utóbbi tanítványának, Mendzinek filozófiai rendszere, klasszikus formáitól. Az ötös könyv tartalma, első a változások könyve, K.R. E. A 12. századból, amelyben szemléltető alakban van a világrendszer feltüntetve, oly homályos és mély értelmű, hogy még a nagyeszű Konfucse sem bírt vele tökéletesen boldogulni. Második a szertartások könyve, mely a családi és közélet különféle tapasztalati szabályait tartalmazza. Harmadik a történelem könyve, történeti adatokat akarna előadni, de tényleg fantasztikus históriákkal bibelődik. Negyedik a költészet könyve, Shizin, igen kezdetleges versekkel. Ötödik tavasz és ősz, itt a Konfucse. ebben van jó fejedelemség, kár, e, 500 évvel, leírása is. A tantárgya közt szerepel a zene is, amely Konfucse szerint feltétlenül szükséges a jó neveléshez és az erkölcsök nemesítéséhez. Természetesen a kínaiak e tekintetben is nagyra tartják magukat, legszebbnek tartván a maguk zenéjét. A császári zeneakadémia gondosan is ügyel rá, hogy el ne térjenek a régi, tiszta zenétől és újabb elemeket be ne vigyenek belé. 19-től 20 éves korában a tanuló rendesen megismerkedik a kiszabott tantárgyakkal és készen van arra, hogy kiállja az első fokú államvizsgálatot, ciudzaj. Ezeket a vizsgálatokat a tartományi fővárosokban tartják, Pekingből kiküldött hivatalnokok és a helybeli főnök jelenlétében. A kitűzött napon a szigorlók, néhol több ezren, összegyűrnek az egy célra szolgáló nagy épületekben, magukkal vivén a külön erre a célra való bélyeges papírt, valamint több napra való élelmiszert. A szigorlókat előleges szemle és megmotozás után bebocsátják a kazamatákhoz hasonló vizsgálati szobákba, ahová, miután előbb a feladványukat megkapták, becsukják őket. Ott aztán dolgoznak, csak ebédkor és este pihenvén. Sokan meg is bolondulnak a sok és hosszan tartó munka alatt, de az elmezavarba esetteket sem bocsátják ki addig, míg a meghatározott elkülönítési időre nem telik. A vizsgálat megkezdése attól az időponttól számítatik, amelyben a vizsgálók, írnokok, titkárok, katonák, őrök és más hivatalos személyek átlépték a kapu küszöbét. Feltételezik, hogy a szobákban elzárt szigorlóknak nincs semmi összeköttetésük a külső világgal, de a legnagyobb szomorúság mellett is megtörténik, hogy a szigorló kívülről kapja meg feladványa kidolgozását. Az ilyet szigorúan büntetik. Csak nemrégiben történt Pekingben, hogy egy vizsgáló szolgája közreműködött egy ilyen nemű csalás elkövetésében és azért halállal lakolt. A kínai diák, ha nem állja ki a vizsgálatot, azért nem veszti el bátorságát, újra szerencsét próbál, ismételten neki megy a szigorlatoknak. A német egyetemeken lehet látni úgynevezett tősdiákokat 40 éves, sőt idősebb busszókat, akik nem bírják a tudás fájának gyümölcsét megemészteni, hanem azért ebben a tekintetben az elsőség pálmája a kínai diákokat illeti. A kínai szigorlatokon a legkülönfélébb korú emberek találkoznak, nagyapa, fiú és unoka, akik egy is ugyanazon tanulmányi fokot igyekeznek elérni. A tiszteletbeli tudományi fokot minden évben egy csomó, 80, 90, sőt 100 éves diákoknak is osztogatják már csak azért is, hogy oly kitartók voltak. Természetes, hogy az ilyen matuzsálemek egy része, miután életét a meddő kínai tudomány tanulására fordította, mire tiszteletbeli tudóssá mozdítják elő, tökéletes hülyévé lesz. Tanuláson és kitartáson kívül van még egy mód, amellyel oklevelet lehet szerezni, és ez az, ami az egész világon biztos eszköznek bizonyult, a pénz. Az olyan, akinek nehéz a derekát meghajtania, hogy a tudomány forrásából a korsóját megmerítse, egyszerűen áldoz egy bizonyos összeget a tűzkárosultak vagy éhínségesek javára, de legalábbis 30-tól 40 ezer lant, egy lant 2 forint, és megkapja a bizonyítványt vagy oklevelet. Sokan, akik az első fokot elérték, megelégesznek ezzel, elbúcsúznak a tudományoktól s valamely gyakorlati foglalkozást keresnek, kapnak kis-kisebb igazgatási hivatalt, vagy tanítói állást. Hanem azért a második fokok levelét is hivatalos vizsgálatok útján adják, ezeket 3 évenként tartják a legkülönfélébb formaságok mellett. A Zuizseny, bemutatott, fokozatát elért tanulónak joga van rá, hogy a következő évben bemutassák őt a fő kis-kisebb harmadik és utolsó vizsgálat letételére. Ez a Zinsi, vagyis a hivatalba való lépés vizsgálata és minden 5 évben kétszer tartatik. Kisebb váltak száma ekkor nem nagy, tól közt ingadozik. Akik ezt a vizsgálatot kiállják, a császári palotába mennek, a 300-tól 300 jelenlétében még egy vizsgálatot tesznek le. A jelöltek közül a 4 legjelesebb különféle címeket kap. Az elsőnek a ceremóniák minisztere piros átalvető galért és a sapkájára 2 aranyvirágot ad. A boldog jelöltet ezekkel a jelvényekkel óra ültetik és a lovászok muzsika csengése és udvari emberek és cselédek kiabálása közt kivezetik a palota udvaráról a középső kapun, amelyen át csak a bugricannak van joga kiesbe járni. A székvárosi híradóban közhírré teszik a diadalmas jelölt nevét, és mikor ez hazatér szülő falujába vagy városába, az előre értesített lakosok ünnepélyesen fogadják. Megjegyzendő azonban, hogy az ilyen kitüntetett tudós is voltak éppen egészen tudatlan ember a mi felfogásunk szerint, mert például azt sem tudja, hogy a föld gömbölyű és hogy az eső a felhőkből esik, nem pedig a sárkány szájából. Újabban azonban, 1861 óta, van Pekingben egy kínai-európai kollégium is, Tungbenúban. Ennek az igazgatója európai ember, a kínai vámhivatal főnöke, Sir Robert Holt, és ebben a kollégiumban már tanítják az angol, francia, német, orosz és kínai nyelven kívül a vegytant, természetrajzot, számtant, orvostant, fizikát, fiziológiát, csillagászatot és a nemzetközi jogot is. Forrás, a kínaiak iskolázása. Vasárnapi újság 1894. 41. évfolyam, 15. esz. 247-248. Felhasznált irodalom. Brickman, W. 1978, Theoretica Landsitica Perspektive on Educational History. Pedagogica Historicanu. Első 42-83. Compaeri, Gabriel, 1886, Histoire de la Pédagogie, de la Plane, Paris. Conrad, Christophe, 2005, Társadalom, helyett, Kultúra. A kulturális fordulat a történettudományban. Magyar Lettre Internationale ÖSZ, 58, 65-től 67. Dodge, Bayard, 1962, Muslim Education in Medieval Times. The Midleast Institute, Washington. Fimadzi Ernő, 1906, Az ókori nevelés története, Ornyánszky Viktor könyvkiadó hivatala, Budapest. Fimadzi Ernő, 1914, A középkori nevelés története, Budapest. Boff, Jackó Esle, 2001, Tudománya a történetírás. Magyar Lettre Internationale ÖSZ, 42, 3-tól 4. fordította, Mihancsik Zsófia. Bordony Gyuri János, 2004, A pedagógia más kulturális környezetekben. Iskola kultúra, 2.-65. Bordony Gyuri János, 2004b, A kulturális összehasonlító pedagógia alapjai, eredményei, valamint jelentősége a mai magyar pedagógiában. Iskola kultúra, 2.-66-tól 75. Ibn Khaldun, 1994, Bevezetés a világtörténelembe, Osiris, Budapest, fordította, Simon Robert, Igges, Georgi. 2005 a történetírás elmélete és története. Magyar Lettre Internationale ÖSZ, 58, 55-től 58. Igges, Georgi. 2005b, A globális történetírás kihívásai. 2001-15-től 22. Kárpáti Andrea, 2002, Az összehasonlító pedagógia mint tudományos módszer. In, Összehasonlító pedagógia. A nevelés és oktatás nemzetközi perspektívái. Szerkesztő, Bábosik István Kárpáti Andrea. BIP, Budapest, 2002-11-től 24. Kéri Katalin, 2001, Tudományok és tanulmányi tervek a középkori iszlám világában. In, Muszlim művelődés történeti előadások. Szerkesztő, Tüske László. Iskola kultúra könyvek 10. Pécs, 46-tól 67. Kéri Katalin, 2002, Nevelésügy a középkori iszlámban. Iskola kultúra könyvek, 16, Pécs. Kéri Katalin, 2003, Oldacu, Kacsú ciprusok. Terebes kiadó, Budapest. Kreatív sokszínűség a kultúra és fejlődés világbizottságának jelentése. 1996, Osiris kiadó Magyar UNESCO bizottság, Budapest. Kurkisz, Szabad, 1979, Altufulla Vaalat Fáfi Almaszádi Ralcarabia Akkadima Valhaditha. Cilthódan Cilden Inancien Tantzon Temporari Arabic Sources. Bagdad, Rubric Ágost, 1874, A nevelés történelme. Hunyadi Mátyás Intézet, Budapest. Első K. 1-től 2. Manning, Patrick, 2003, Navigating World History, Historians Seate a Globapost. Paul Grave Macmillan, New York. Morsi, Zaklaul, 1995, Dir. Penseurs de Eléducation. Perspektíves. I. negyedik UNESCO, B.E., Paris. Nakostán, Mehdi, 1964, History of Islamic Western Education. 500-800-tól 1350. Colorado, University of Colorado Press, Boulder. NAT, Nemzeti Alaptanterv, 1995. Korona kiadó, Budapest. Nguyen Lu, Lanarn, 2003, lehet-e összehasonlító a pszichológia, a kulturális? In, Nguyen Lu, Lanarn Fülöp Márta, szerkesztő, kultúra és pszichológia. Osiris kiadó, Budapest, 15-től 53. Salémova, Kadriai Adodde, 50. Non, 2000. International Handbook on History of Education. Orbita, Mossov, Skocpol, Theda, 1984, ed. Vision and Method in Historical Sociology. Cambridge, T.B., Vasson, 2003, Keresztes háború és zsihád, Korvina, Budapest, Verédi Károly, 1886, szerkesztő, Pedagógiai Enciklopédia különös tekintettel a népoktatás állapotára, Athenaeum, Budapest, Wolf, Eritzer. 1995, Európa és a történelem nélküli népek, akadémiai kiadó Osiris századvég, Budapest, további irodalom, a történetírás irányzatai, a társadalomtudomány jövőjéért, nyitás és újjárendezés, a Gulbenkian bizottság jelentése. 2002, Napvilág kiadó, Budapest, Bloc, Mars, 1996, a történész mestersége, Osiris kiadó, Budapest, Dubi, Georges, 2000, folytonos történelem, Napvilág kiadó, Budapest, Jáni Gábor, 2000, emlékezés, emlékezet és a történelem elbeszélése, Napvilág kiadó, Budapest, Sadler, Michael, 1979, Offarzandve Learnantink of Pratsztica Value from the Studio for a System of Education, in, Jigginson, E. A. Szerkesztő, Selectios from Michael Sadler, Studies in World Citizenship, Dea Landmeyorre, Liverpool, Said, Edward, 2004, hogyan talált magára Európa, miközben bekebelezte a világot. Magyar letre International Lenyár, 53, 43-tól 45-ig fordította, Karádi Éva. Vári András, szerkesztő, 1990, a német társadalom történet új útjai. Budapest, összehasonlító pedagógia. Vas, W. 500. szerkesztő, 1990, Comparative Education. Contemporary Issues and Trends, Academic Press, London Paris. Nagy Mária, 1999, összehasonlító pedagógia. In, Bátori Zoltán Fallus Iván, szerkesztő, pedagógiai lexikon. Kereban kiadó, Budapest, Postletva Ilte, N. Szerkesztő, 1988, The Encyclopedia of Comparative Education and International Systems of Education, Pergamon Press, Oxford, Strijever, E. 1975, Verlingerung des Studiums der Geschichte der Erziehung in die Gegenwart, Erkenntnis Interessen und Möglichkeiten der Vergleichenden Erziehungswissenschaft, in, Böhm, W. Szerkesztő, Geschichte der Pädagogikon Csistámatiszt Erziehungswissenschaft, Kletzotta Verlag, Stuttgart, 109-134. Szarka József, szerkesztő, 1980, összehasonlító pedagógia, tankönyv kiadó, Budapest, Művek az Európán kívüli területek nevelés és művelődés történetének tanulmányozásához. Afrika, Alb, Philip G., Antkei, Gaia P., 1978, Ecs. Education and Colonialism, Longman, New York, Balandier, George, 1965, La vie quotidienne auroeum et le Congo dux via uxvia is icle, Watzette, Paris, Butler, Vincent Ezredik Andlius, Czarles H., 1970, Ecs. Essa is in the History of African Education, Theater Sullege Persorum Biau, New York, Cambridge History of Africa, 8. 1975-től 1988, Gen. Ed. E. 500. Fage, Roland Oliver, Cambridge Univ, Press, Cambridge, Zulim Cevedi, 1980, The Penguin Atlas of African History, Penguin Books, Harmoncsvort, Csomor Tibor, 1968, Afrika Bibliográfia, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Budapest, Davicson, Basil, 1956, Az újra felfedezett ősi Afrika, Budapest, Frobenius, 50. 1981, Afrikai kultúrák, Budapest, Garlake, Peter, 1988, Afrikai királyságok, Helikon, Budapest, Hess, Robert 50. Antzoger, Dalvan 1000. 1972, Ecs. Semper ex Africa, a Bibliography of Primary Source, S. for 19th Century Tropical Africa as Resorbed by Y. Explorers, Missionaries, Trades, Travelers, Administrators, Military Men, Adventurers and Otters, Hoover in Stonvar, Evolution, and Peace, Stanford, Ca. Sikende, 1964-től 1972, Fekete Afrika történetei 3. akadémiai kiadó, Budapest, Szafar, Tadeusz, 1982, A Fekete Földrész, Móra, Budapest, Turnbull, Colin ezredik, 1970, Az Afrikai Törzsek Élete, Gondolat kiadó, Budapest, Világtörténet, 1981 per első Afrika különszám, Ázsia, India, Antonova, K. A. Bongard Levin, G. Ezredik Kotovski, G. G. 1981, India története, Kossuth Gondolat, Budapest, Atekar, Anancsadashiv, 1951, Education in Ancient India, Nant Kishore, Varanasi, Bővne, Edwin, 1916, A gyermek és nevelése, Magyar Teozófiai Társaság, Budapest, Szabott Lodge, Henry, 1928, ed. History of Nations, the 5. India. Collier, New York. Kormos Zsófia, 1977, Asszony sorsok Indiában. Gondolat, Budapest. Krisnamurti, Eiddu, 1915, A nevelés mint szolgálat. Teozófiai füzetek 7. Magyar Teozófiai Társaság, Budapest. Kurian, George Thomas, 1976, Historical and Cultural Dictionary of India. The Scarlet of Press, Inc. Metuczen, N. E. Nagy Márton, 1864, A keleti nevelészet. Magyar Akadémiai Értesítő 85-102. Német Éva, 1985, A tudomány fejlődése Indiában. Kutatásfejlesztés 3/3-tól 4.270-től 278. Puskás Ildikó, 1991, szerkesztő, India Bibliográfia. Akadémiai, Budapest. Rafson, PH. 1983, Az indiai civilizáció. Helikon, Budapest. Sures, Csandrakos, 1995, The History of Education in Modern India 1757-től 1986. Orient Longman, New Delhi. Tenig Takács László, 1997, India története. Budapest, Medicina a tankapuja Buddhista Főiskola, Budapest. Vashist, S. E. Ed. 2005, History of Education in India. Radha, New Delhi. Vojtilla Gyula, 1988, A mesés India, Gondolat kiadó, Budapest, Kína, A kínaiak iskolázása, 1894, Vasárnapi újság április 15. 41/15. 247-től 248. A nevelés Kínában, 1900, Új idők június 17. Liper 25. 563. Ágner Lajos, 1915, Az új Kína és a köznevelés kérdése. Magyar Pedagógia 361. Blunden, Caroline Elvin, Mark, 1995, A kínai világatlasza. Helikon, Budapest. Bugnár László, 1992, Az ókori kelet nevelése. Oki, Budapest. Csengszuexun, 1986, Reference material Sforterzing Modern History of Cínes Educatiun. I3. Peoples Educatiun Press. Csongor Barnabás, 1989, Kína vallásai, források, keleti vallások. Gólyavári füzetek 8. Körösi Csomatársaság, Budapest. Ecsedi Ildikó, 1992, Ex Orientelux, tanulmányok Kínáról Európa ókorában, Miskolci Bölcsész Egyesület, Miskolc. Gernet, Jackó S., 1980, Kína hétköznapjai a mongol hódítás előestéjén, 1250-től 1276. Gondolat kiadó, Budapest. Konfucius, 1995, Beszélgetések és mondások. Szokics, Szeged. Kong, Júlia, 1988, Cultura Revolution in China S.H.O.S., mai 1966. april 1969. Hoover Institution Press, Stanford University, Stanford, California. Marsopoló utazásai, 1984. Gondolat, Budapest. Maspero, Henry, 1979, Az ókori Kína, Gondolat, Budapest. Polonyi Péter, 1994, Kína története. Maecenas, Budapest. Pui, 1989, Az utolsó kínai császár voltam. Lang, Budapest. Rui Kuing, Du, 1992, Színese Hikhar Educatiun, A Decade of Reform and Development, 1978-tól 1988. Esti. Martínez Press. Surovski, David B. Ed. History of the Educational System of China. http://www.math.ksu.edu/publicatium/history. HTML, 2006 4. hó 30. Vasiljev, 50. S. 1977, Kultuszok, vallások és hagyományok Kínában. Gondolat kiadó, Budapest. Japán. Bezdek József, 1911, Japán oktatás ügyéről. Athenaeum, Budapest. Cvetov, Vladimir, 1988, A kolostorkert 15. köve. Kossuth, Budapest. Cselőtei Lajos, 1909, Kanó igazgató a japán testnevelésről. Végrádi testvérek, Budapest. Hanikoro Keszogicsu Ciro, 1967, A japán néptörténete. Gondolat, Budapest. Flesz István, 1986, Pontyok úsznak a tavaszi égen. Móra kiadó, Budapest. Friedrich Louis, 1974, Japán hétköznapjai a szamurájok korában. Gondolat kiadó, Budapest. J. Horváth László, 1999, Japán kulturális lexikon, Korvina, Budapest. Japán hajdanizmus gyermeknevelés, tornászat, társas játékok, 1875. Vasárnapi újság szeptember 19. 599-től 600. Japánra vonatkozó magyar nyelven megjelent művek bibliográfiája, 1937, Egyetemi nyomda, Budapest. Kidder, Edward, 1987, Az ősi Japán. Helikon, Budapest. Kiglics István, 1989, Japán múlt a holnapban. Psihoti, Budapest. Masanori, Yamaji, 1989, Japán történelem és hagyományok. Gondolatkiadó, Budapest. Nagy Iván, 1937, Japán közoktatás ügye. Magyar Kir, Nyomda, Budapest. Nyongra is, F. Jújundes, 1958, Elestetelóest, Institutions du Japonet de l'Occident zum Paris. Paris, Eisenhower, O. Edwin, 1995, Japán története. Maecenas, Budapest. Sansom, G. 1943, Japan, a Short Cultural History. New York, Stephens, Michael 500. 1991, Japan and Education. Macmillan, London, Szentirmai László, 1974, Merre tart Japán oktatás ügye? Tankönyvkiadó, Budapest. Tazawa, J. Macsubara, S. 1987, a Japán kultúra története. Japán külügyminisztérium, Budapest. Tokiomi, Kaigo, 1965, Japan Ese Educatiun, Postant Present. Tokió, Varuki Ilona, 2004, a Japán oktatás történelmi, társadalmi és filozófiai háttere. Iskolakultúra második 91-től 96. Zsigmond Anna, 1987, a Japán oktatási modell amerikai szemmel. Pedagógiai szemle november, 1153-tól 1161. Muszlim országok. Szahen, Szlaude, 1989, az iszlám a kezdetektől az oszmán birodalom létrejöttéig. Gondolat, Budapest. Dodge, Bayard, 1962, Muslim Education in Medieval Times. The Middle East Institute, Washington. Godzi Herignadz, 1879, Muhammedán főiskolai élet. Budapesti szemle 40. 302-323. Godzi Herignadz, 1980, az iszlám. Magvető, Budapest. Godzi Herignadz, 1981, az iszlám kultúrája. Gondolat, Budapest. Grandin, Nicole Gaboriau, Márc, 1997, Magras a la transmission du savoir dans le monde musulman. Ed, Argument, Paris. Kéri Katalin, 2001, Tudományok és tanulmányi tervek a középkori iszlám világában. In, Muszlim művelődés történeti előadások. Iskolakultúra könyvek 10. Pécs. Szerkesztő, Tüske László. 46-tól 67. Levis, Bernard, 1981, Isztambul és az oszmán civilizáció. Gondolatkiadó, Budapest. Magdisi, George, 1970, Madrasa and University in the Middle Ages. Studia Islamica 32. S. Paris, 255-től 264. Magdisi, George, 1974, The Scholastic Method in Medieval Education, An Inquiry into its Origins in Levant Theology. Speculum Xlifper 4. S. 640-től 661. Magdisi, George, 1977, Interaction between Islam and the West. In, Medieval Education in Islam and the West, International Colloquia of La Napole, Libraria Orientaliste P. Gautner, Paris, 287-től 309. Mazahéri, Aj, 1989, a muszlimok mindennapi élete a középkorban a 10-től a 13. századig. Európa, Budapest. Nakostán, Mehdi, 1964, History of Islamic Western Education. 500-800-tól 1350. University of Colorado Press, Boulder. Robinson, Francis, 1996, Az iszlám világatlasza. Helikon Magyar Könyvklub, Budapest. Rogers, Michael, 1987, A hódító iszlám. Helikon, Budapest. Shalabi, Ahmad, 1954, History of Muslim Education. Darakas Shaf, Beirut. Tüske László, 2004, Az arab államok oktatás történetéről. Iskolakultúra második 76-tól 84. Tritton, A. S. 1957, Muslim Education in the Middle Ages. Rosa Cent Company Limited, London. Közép és Dél-Amerika. Baudes, Slaude Sidney Picasso, 1991, A máják letűnt városai. Park, Budapest. Bajic, S. A. 1961, Latina Melica, a Bibliographica Guide, Univ, of Miami Press, Florida. Benhe János, 1992, szerkesztő, Így látták, Indián és Spanyol krónikák, Európa, Budapest, Vitterli, Us, 1982, Vadak és civilizáltak, Gondolat, Budapest, Brai, 1. Varvick Svanson, Erlhály, Farringtonian, S. 1989, Az új világ, Helikon, Budapest, Breve Historia della Educazione Uruguaya. http://www.rau.edu.ui/uruguay/cultura/histoweb. HTM, 2006 4. hó 30. Salero Perez, Mavilo, 1999, Historia della Educazione Peruana. Editorial San Marcos, Lima. Ferdinand, Anton, 1976, A nő a Kolumbus előtti Amerikában. Corvina Kiadó, Budapest. Gerard, Arje. 1965, Inkák tündöklése és bukása. Gondolat Kiadó, Budapest. Járóiné Komlódi Magda, 1984, Kukorica Isten gyermekei. Gondolat, Budapest. Kéri Katalin, 2002, Nevelésügy az asztékok körében Sahagú művei tükrében. Valóság 5. 40-től 50. Kéri Katalin, 2004, Leánynevelés az asztékok körében, Nevelés történet első 92-től 110. Métraux, Alfred, 1963, Lesincas, Seuil, Paris, Legó Jernő, 1977, szerkesztő, Latin Amerika bibliográfia, Fővárosi Szabó Ervin könyvtár, Budapest, Soustelle, Jackó S., 1982, La Vie Quotidienne des Aztèques, Hatzhette, Paris, Tovar, Uande, 1986, Azték Krónika, Helikon, Budapest, Ugasburgo, Eduardo Y. Otros, 1996, Historia de Educación Peruana, Editorial San Marcos, Lima, Valcarcel, Carlos Daniel, 1992, Historia de la Educación Incaica, Valcarcel, Edit, Lima S., A., Lima, Wittmann Tibor, 1971, Latin Amerika története, Gondolat Kiadó, Budapest, Észak-Amerika, American Educational History. http://www.slodnet.com/.is. HTM, 2006 4. hó 30. Borstin, Daniel J. 1991, Az amerikaiak, a gyarmatosítás kora. Gondolat Kiadó, Budapest. Goldin, Claudia, 1999, A Brief History of Education in the United States. National Bureau of Economic Research, INS, Ber Historica Working Paper, 119. Education in Colonial America, The School upon a Hill, http://alumni.cc.gettysburg.edu/330.558/test, HTML, 2006 4. hó 30, History of Education in America, http://www.cesapeake.edu/library/edu101/edu-hist, ASP, 2006 4. hó 30, History of American Education Webproject, http://www.nd.edu/barger/7/2006/30. Klicsi Béla, 1894, Az indiánok civilizálása az Egyesült Államokban. Vasárnapi újság augusztus 26. 41/34. 558-559. Morris, Richard B. 1982, ed. Encyclopedia of American History. Harper Androv, New York. Pullian, Johann 500. Patten, James van, 1999, History of Education in America, Upper Schadler River, N.J., Prentice Hall, Schelles, Charles Mai, Herimtsmillen, Neiler, 1995, Az Egyesült Államok története, Maecenas, Budapest, Szuhai Havas Ervin, 1969, Amerika hőskora, Gondolat, Budapest, Richt, Louis Boker, 1962, The Culturalife of the American Colonies 1607-1763. Harper Androv, New York Evanston, London, Zsigmond Anna, 1996, Az amerikai oktatáspolitika történelmi tradíciói, A liberális és konzervatív kiegyezés, Felsőoktatási Koordinációs Iroda, Budapest, Zsigmond Anna, 2005, Amerika, Társadalom és oktatás, Fordulópontok az amerikai oktatás politikában. Gondolat, Budapest, Ausztrália, Australian Encyclopedia, de 1-től 6. 1979, Grolier Society, Sydney, Barson, Alan, 1980, A History of Australian Education, Oxford University Press, Melbourne, Clark, C.H., Ezredik H. 1968, A History of Australia 1-től második Melb, Univ, Press, Melbourne, London, New York, Clever, Johann Glavry, 1972, Ecs. Australian Education in the 20th Century, Longman, Elkin, Adolf Hus Peter, 1986, Ausztrália őslakói, Gondolat, Budapest, Fathersztone, Új, 1981, Ed. De Colonial Child, Melbourne, Fogadj, Ronald, 1959, Satholic Education in Australia, 1806-1950, Melbourne University Press, Melbourne, History of Australian Education. http://www.library.gov, edu, au per archives per guides per arheduc, html, 2006 4. hó 30, History of Education in the Commonwealth of Australia, http://www.hartfordfip.com per archives per 24 per index.pa, html, 2006 4. hó 30, Horváth Jenő, 1923, A Modern Kelet, Bevezetés az ázsiai és ausztráliai alakulások történetéhez 1498-1920. Táltos, Budapest, Laidlaw, Ronald, 1991, Australian History, Yarra Valley Anglicans Hall, Victoria, Margenson, Simon, 1993, Education and Public Policy in Australia, Cambridge University Press, Cambridge, Pritzkard, Johan, 1988, Australia Cultural History, Longman, London and New York, Theobald, Marjorie Arancsellecq, R. E. Duplavi, 1990, Ecs. Famie, Szól Anstate in Australian History, Allen and Unwin, Sydney, Turney, Clifford, 1975, Ed. Sources in the History of Australian Education, 1788-1970, Angus Andrew Bechon, Sydney, a dokumentum forrása, tananyagok a pedagógia szakos alapképzéshez. Tanulmánygyűjtemény. Szerkesztette, Ládosi Ildikó Forrajer, Katalin Kéri Katalin, PBTK Neveléstudományi Intézet, EFOP 331P 2004-9134-1-0 jelű projekt, Pécs, 2006 május 31-dik, Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet http://t.btk.pte.hu/per, A7624 Pécs, ifjúságú, 6. tel, 72, 503-tól 600 per 4555, 4221 fax, 72, 213-tól 418 per 4003. Az elektronikus változatot készítette Ambrus Attila József, Ambrus@lipteu.hu.